hamarozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében is. Véget ért az első kör a labdarúgó világbajnokságon, sőt megkezdődött ma hajnalban a második. Tóth Béla összeállításából kiderül, hogy mi történt tegnap estétől ma reggelig Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.
Nemzeti Sportrádió.
Gól! Gól! Bent van! Megvan!
Tudósítások, reakciók és elemzések a 23. labdarúgó világbajnokságról, az első 48 csapatos VB-ről. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Mexikó már is tovább jutott, a másik házigazda történelmi sikert ért el, Svájc pedig bő 20 perc alatt négyet vágott. Ez történt tegnap este és múlt éjjel a futball VB-n. A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a mundiált, egymás ellen már a továbbjutás volt a tét. Az egyaránt vereséggel nyitó válogatottak csatáját Atlantában rendezték, Csehország ellenfele Dél-Afrika volt. A B-jelű négyesben a hazai pályán játszó kanadai válogatott Katar legjobbjai ellen igyekezett megszerezni története első sikerét a világbajnokságokon. A kvartett másik összecsapásán európai belharc bontakozott ki. Az első körben egyaránt döntetlent elérő Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozott. 14 gól, 4 helyszínen és a játékot 3 kiállítás is színesítette, vagyis halljuk, mi minden történt a futball VB legutóbbi játéknapján? Mexikó ott folytatta, ahol abba hagyta. A nyitó mérkőzésen magabiztos játékkal 2-0-ra nyert Dél-Afrikával szemben Javier Aguirre együttese, amely ma hajnalban Guadalajarában is megőrizte 100%-os mérlegét. Pedig aztán Dél-Korea nem ígérkezett olyan ellenfélnek, amely könnyen megadja magát. A távol-keleti csapat egy héttel ezelőtt hátrányból fordította csehekkel szemben. A biztonságot szem előtt tartó válogatottak összecsapását egy kapushiba döntötte el. A második játékrész 5. percében a koreai hálóőr Kim Sung-ju egyik csapattársával ütközve kiejtette a kezéből a labdát, amit aztán Luis Romo emelt a kapuba. A Guadalajarai Chivas 64-szeres válogatott hátvédje 5-ére talált be a nemzeti csapatban. Őt és a kapusát Raúl Rangelte dicsérte a szövetségi kapitány Javier Aguirre.
Un partido durísimo, muy duro.
Kemény összecsapáson vagyunk túl, számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be, értékelt Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. Nem szabad búslakodni a koreai Lee Kang-in szerint. Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk, mondta Lee Kang-in. Az 1-0-ás mexikói győzelemmel záruló mérkőzést állandó szakértőnk Bene Ferenc elemezte.
A mérkőzés összképét tekintve
egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékba kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövid passzos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Csószunk fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Csószunknak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
Mexikó tehát egy góllal megverte Dél-Koreát, így már biztosan csoport első, és folytathatja a legjobb 32 között.
Pány a pani, vím, jak se ruší žál. Já ti v duši jen klejný karneval.
A néhai Karelgot szülőhazája nem rendezett karnevált az első fordulóban, Csehország mellett pedig Dél-Afrika is vereséggel kezdte a világbajnokságot. A pótselejtezőn keresztül kvalifikáló csehek előnyről kaptak ki Dél-Koreától 2-1-re, míg a tornára 2010 után visszatérő afrikai együttes kevés ellenállást tanúsítva, a mérkőzést 8 mezőnyjátékossal befejezve maradt alul 2-0-ra Mexikó ellen a nyitó mérkőzésen. Atlantában 67 000 néző előtt nyílt lehetőség a javításra, a csehek pedig nem is vacakoltak sokáig. Balogh Balázs közvetített.
Jöhet a cseh csapat egy bedobással, ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta jobb oldalról, beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó, önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba, úgyhogy ami nem sikerült az első percben, az sikerült most a mérkőzés 6. percében.
Csehország a második félidő elején növelhette volna előnyét, ám Williams kapus hárította Cserv távoli lövését. A felbátorodó dél-afrikaiak egyenítésért tett erőfeszítései a hajrára ráfordulva eredményre vezettek. Massako próbálkozása Schulz kezéről pattant le 16 méteren. Hogy mi történt a büntetőnél, azt Németh Kornél árulja el.
Azt lehet mondani, óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a 4-es számú Mokoena. Ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben, ahogy azt itt megbeszéltük a stúdióban, teljesen jogosan, vagy legalábbis nem alaptalanul, talán ez lesz a helyes kifejezés.
A folytatásban már egyik válogatott sem tudott betalálni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A mérkőzés első gólját jegyző Mihály Szadilek az 1-0-nál elpuskázott helyzetek miatt bosszankodott.
A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
A büntetőt magabiztosan értékesítő Teboho Mokoena így összegzett.
Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
A csehek meccs tervét bírálta állandó szakértőnk Bene Ferenc.
Adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egyfajta fizikalitás az erényük, a jó fejelő játékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második fél időben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erényeit próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatotton. Amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak, fizikálisan jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
Csehország, Dél-Afrika tehát 1-1, ezzel pedig mindkét együttes távolodott a továbbjutástól. Már biztosan a négyes élén végez Mexikó, amely egyelőre hibátlan, 6 ponttal 3 szerzett és 0 kapott góllal. A második helyen a vereség ellenére maradt a 3 pontos Dél-Korea, míg a csehek és a dél-afrikaiak összevetésében mindkét együttes 1-1 pontot gyűjtött, az egyen jobb gólkülönbség dönt az európai fél javára. A csoport jövő csütörtöki záró fordulójában Csehország Mexikóval, míg Dél-Korea Dél-Afrikával mérkőzik majd. A B csoportban mindegyik válogatott egy pontról várta a folytatást. A társa rendező Kanada a vancouveri közönség teljes támogatását élvezve játszhatott a katari válogatottal. Helyesebben játszadozhatott, ugyanis a házgazda kiütötte ellenfelét. 6-0-ra nyert a Jesse Marsh vezette csapat, amely történelmi sikert ért el. Ez volt Kanada első győzelme világbajnoki mérkőzésen. Az észak-amerikai együttesnek 8. nekifutásra sikerült meccset nyernie a mundiálon. Kanada-Katar 6-0. Osztálykülönbség? Állandó szakértőnk a Ferencváros és az Újpest korábbi kiváló labdarúgója, a négyszeres válogatott Vukovics László foglalta össze a mérkőzés történéseit.
Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek. Ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar, semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig, kanadai támadások. A kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak, de ekkor még úgy, ahogy, tehát 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Al-Aminnak kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. percben Jonathan David újra betalált, 3-0. Itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzést egy súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, és a saját, tehát magánál volt, úgy vitték le Horvágyon a pályáról. Ez sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Hát a mérkőzés természetesen folytatódott, és sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól, és 6-0-ra verte végül is Katart. Egy nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást, és hát beárnyékolja a mérkőzés ez a két piros lap. Madibót is ugye ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végén 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
Két piros lapot is kaptak a katari játékosok, te is kitértél rá, hogy Al-Amint és Madibót is kiállította a játékvezető. Jogosak voltak-e ezek a büntetések, és miből fakadt ez a két kiállítás? Ilyen durván játszott a mérkőzésen az ázsiai válogatott?
Igen, azt gondolom, hogy mind a két piros lap teljesen jogos volt. Az első utolsó emberként a 16-oson kívül buktatott, tehát a játékvezetőnek nem volt más választása, mint piros lapot adni. A második meg egy nagyon csúnya sérülés, egy súlyos sérülés okozása, ami szintén egyértelmű piros lap.
Az olasz élvonalbeli Sassuolo középpályásának Ismael Konénak a lába eltörött. A jelenet sokkoló volt. A sérülést okozó Madibó lelkileg összetört. Néhány játékos megkönnyezte az esetet, a kanadaiak szövetségi kapitánya pedig elsírta magát. Jesse March a mérkőzés után hosszan méltatta Konét, ám előtte értékelte csapata teljesítményét. Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk, mondta Jesse March, a kanadaiak szövetségi kapitánya. Katar ellen 3-szor talált be Jonathan David. A Juventus kanadai válogatott csatárán kívül ezidáig csak Lionel Messi volt képes 3 gólt szerezni a tornán. Davidet megelőzően legutóbb Geoff Hurst tudott triplázni rendező ország játékosaként. Az angol csatár azonban 1966-ban a világbajnoki döntőben köszönt be 3-szor is. A kiütéses vereséggel nehéz helyzetbe került a katari válogatott, amelynek jó eséllyel csak a győzelem jelentene továbbjutást a csoportkör utolsó fordulójában. A közel-keleti válogatott szövetségi kapitánya Julen Lopetegi már a bosnyákok elleni csatára is gondolt. Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárukták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár. Összegzett Julen Lopetegi, a katari szövetségi kapitány. Kanada Katar 6-0. Ezen a világbajnokságon másodjára nyert 6 gólos különbséggel egy válogatott. Vasárnap Németország egy kapott gól ellenében hetet vágott a debütáns Curaçaónak.
Dús hajába tép a szél, kék szemében ott a szenvedély.
A kaliforniai Inglewoodban a Vén kontinenstől igen messze rendeztek európai összecsapást. Svájc, Bosznia-Hercegovina. Aki látta vagy hallotta, az igyekszik elfelejteni a mérkőzés első háromnegyedét, aztán viszont felpörögtek az események. Edvi László és Szabó Bence közvetített.
Most jönnek a svájciak, Vargas a cserekén beállt játékos balról. Vargas megurítja a labdát, aztán visszapatta hozzá. Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd a kapáslövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc. Mekkora az öröm, ráadásul egy csereként beállt játékos. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó cserét. Jó csere volt a svájciak részéről. 1-0 arányban vezet tehát Svájc a második félidő 30. percében.
Manzambi volt a találatnak a szerzője, akivel kapcsolatban mondtam, hogy egy fiatal játékos. A 79. percben járunk, és Svájc vezet a mérkőzésen 1 góllal, de a bosnyákoknak erre az utolsó, mondjuk azt, hogy bőnegyed órára azért benne van az, hogy megélénkülnek, és majd ők vezetnek támadást. Ennek ellenére Svájc indul el, és az kérdés, hogy mi történt, mert a játékvezető most egy piros lapot mutat fel, ugyanis Embolo kilépett, és az előbbiekben említett Muharemovic pedig oda lépett, és elkaszálta Embolónak a lábát. Hát, nagyon nehéz helyzetbe kerül Bosznia-Hercegovina. Most már a labda 16-oson belül, Embolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Embolo részéről, a 16-oson belül megkapta a labdát, a csereként beállt Vargas, és egész egyszerűen elrúgta a labdát a bal alsó sarok irányába, jobb lábbal. Közben Svájc támad a pályának a jobb oldaláról, jöhet akár egy beadás, kicsit kivárnak a svájciak, nem jön egyből a labda, Akanji egészen fent helyezkedik nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. Hát ez Svájc lerendezte, az ember előny is segített ebben, és Manzambinak megvan a második gólja, Vargas elment a pályának a bal oldalán, és begurított középre, már a 16-oson belülről látta, hogy érkeznek a svájci játékosok, és teljesen szétesik a bosnyák védelem. Manzambi második gólja a találkozón. 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete. Mossza labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! És ez szépítés, megvan legalább Bosznia-Hercegovinának. Nem lesz nulla a vége az ő szempontjukból. 3-1-re vezet Svájc. Egy gyönyörű kapáslövés volt. Az előbbiekben beállt Mamić volt az, aki a találatot megszerezte.
A bal oldalról próbálkoznak, a cseleként beállt, itten gurítja be a labdát, aztán a bosnyák kirúgják, azonban elrúgják az ellenfél lábát, és 11-eshez jut Svájc csapata.
Csaká a labda mögött, úgyhogy ő az, aki majd elvégezheti a svájci válogatottnak a megítélt 11-esét, a legrutinosabb tagja ennek a svájci csapatnak, és hát ugye sok, tehát több világbajnokságon is szerepelt már a svájciak rutinos játékosa, Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasi, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda, Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Csáka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
A 20 esztendős Johan Manzambi szűk fél óra alatt duplázott, a nyerőcsere s egyben a meccs embere értékelt.
Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
Mondta Johan Manzambi. Története 5. világbajnoki mérkőzésén az eddigi legsúlyosabb vereséget szenvedt el a bosnyák válogatott, amelynek veterán vezére, a 40 éves Edin Džeko elkeseredetten tekintett vissza a mérkőzésre.
Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
Szakértőnk Vukovics László, a svájci szövetségi kapitány Murat Yakin ivószünet utáni 3-as cseréjére hívta fel a figyelmet.
Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Svájc volt a mérkőzés esélyese. Az első fél időben ez csak labdabirtoklásban, meg egy-két mögékerülésben mutatkozott meg. Nem tudtak igazán nagy helyzetbe kerülni a svájciak, egy ilyen álló háború alakult ki. Az első fél idő második felébe a bosnyákok is előre merészkedtek, már volt 2-3 egész szép támadásuk. A első fél idő legnagyobb helyzete egy Džeko előtt adódott, egy 14 méteres lövés, amit óriási mentéssel jégkorongos módra belevetődött a svájci hátvéd, azért nem talált utat a kapuba. A második fél időben folytatódott az a játék, hogy a svájciak megszállták a bosnyák térfelet, próbáltak bontogatni a különböző szárnyoldalakon a bosnyák védelmet. Nem sikerült fogást találni, de a döntő momentum az volt, amikor az ivószünet után Yakin mester 3-as cserére szánta el magát. Vargas és Manzambi teli találatnak bizonyult. Vargas ugye gólt lőtt, gólpaszt adott 2-t, Manzambi 2 gólt szerzett. Teljesen szétzilálták ebben az időszakban már a bosnyák védelmet. Vargas nem tudták tartani, állandóan mögé került, balról játszott a bosnyák védelem jobb oldala mögé, és még tetézte a bosnyákok gondjait, hogy a 80. percben Muharemovic a kiállítás sorsára jutott, Embolót utolsó emberként felvágta, utána kedve szerint lőtte Svájc a gólokat, a bosnyákoknak egy szépítő gól, ami nagyon szépen sikerült, sikeredett egy szöglet után, de a mérkőzés egészét nézve ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert Svájc.
Svájc, Bosznia-Hercegovina tehát 4-1. Két fordulót követően a csoport élén 4 szerzett ponttal és plusz 6-os gól különbséggel Kanada áll. Svájc szintén 4 pontot gyűjtött, ám 5 szerzett gól mellett 2-t is kapott. Egy-egy pontos Bosznia-Hercegovina és Katar. A kvartett küzdelmei szerda este zárulnak, a társházgazda Kanada Svájccal küzdhet meg a csoport elsőségért, míg a bosnyák-katari ütközet a továbbjutásról dönt majd. És a Verkli forog tovább, ma este és éjjel további 4 mérkőzéssel folytatódik a 23. labdarúgó világbajnokság. 21 órától a harmadik házigazda is elkezdi a második kört. Az Egyesült Államok a nyitó meccsét szintén megnyerő Ausztrália ellen is maradna a sikeres úton. Éjfélkor kezdődik a céljelű négyesben a skót-marokkói összecsapás, míg az 5-szörös világbajnok Brazília Haitivel szemben már nem veszíthet pontokat. Az a találkozó holnap hajnal 2:30-kor veszi kezdetét, míg a D-csoport nulla pontosai Törökország és Paraguay szombat reggel 5 órától csapnak össze. Mi pedig továbbra is rajta tartjuk ujjainkat a futball VB ütőerén. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem maradnak le a mundiál egyetlen fontos történéséről sem.
a futás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajt!
Hajrá, magyarok!
Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elődöntős a női kart csapat az Európa-bajnokságon. Folytatódik az uniós csúcs Brüsszelben. Egész hétvégén marad a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Elődöntős a női kart csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca a bolgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen léppástra a legjobb négy között. Az András Vitt Tibor, Koch Máté Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb nyolc között, így legjobb esetben is csak az ötödik helyen zárhat. A Sparta Praha labdarúgójaként folytatja pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott kerettagkapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. A labdarúgó világbajnokság mai mérkőzésein az A csoportban Kanada-Katar 6-0, a B-jelű négyesben Mexikó-Dél-Korea 1-0, a társházigazda tovább jutott a csoportjából. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a máltai bajnokok ligája 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiáll az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Idehaza jelzett turistautakra, köztük a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes aszbesztel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A potenciálisan érintett eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb áttételére lenne szükség. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert nézhet meg.
Közlekedés.
Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Örökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsiszor, sor, számoljanak hosszabb menetidővel. Baleset történt Budapesten az Árpád hídon Pest felé, a Szentlélek térnél. Szintén baleset volt a Vámház körúton a Fővám térnél, a Szabadság híd felé. Sávlezárás nehezíti a forgalmat a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felső Csatári út közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Fokozódik a kánikula. Ma és holnap is sok napsütés várható. Csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidékeken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és labdarúgó világbajnoksággal is folytatjuk. Itt van velünk a vonalban Cselőtei Márka, Nemzeti Sport kiváló munkatársa, úgyis, mint a legnagyobb ébren levő, hiszen immár megkezdődött a második csoportkör, és ha helytállóak az információim, te valamennyi eddigi meccset láttad, ez pontosan 28 darab, hogyha jól számolok. Hát akkor a legadekvátabb kérdéssel kezdem, hogy tetszik, amit eddig láttál?
Köszöntök én is mindenkit. Igen, eddig 28-28, és remélhetőleg a torna végére 104-ből 104 lesz.
Na azért ott egyszerre is lesznek meccsek, azokat komplikáltabb lesz majd élőbe figyelemmel követni.
Élőben mindenképp komplikáltabb lesz, aztán meglátjuk, hogy ezt sikerül mindent visszanézni. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, amit a torna előtt lehetett hallani a legtöbb helyen, hogy nézhetetlenné válik a világbajnokság azáltal, hogy 48 csapat vesz részt rajta, annak ellenére meglepő helyenként a színvonal is, hogy egyébként a csapatok milyen intenzitást és tempót raknak bele a játékba. Én azt gondolom, hogy mindenki pozitív csalódás eddig a világbajnokság. Persze lehet majd olyan dolgokról beszélni, amik kapnak bőven kritikát, például itt a hidratációs szünetek, de ezek már inkább a rendezést és az amerikai VB döntéseit illetik. Az, hogy a meccsek színvonala milyen, az szerintem mindenki pozitív csalódás. Már csak azért is, mert a kisebb nemzetek, akik megkapták azt a kritikát, hogy csak azért vannak ott a VB-n, mert felduzzasztották a létszámot 48 csapatra, tényleg küzdenek és oda teszik magukat, és az igazi csalódásokat eddig szerintem inkább európai válogatottól láthattuk. Pont az előző játéknap olyan talán, ahol a színvonal is egy picit beesett, és mondjuk a cseh vagy a bosnyák válogatottról lehet beszélni, mint akik gyakorlatilag nem szeretnének futballozni, miközben olyan csapatok, VB újoncok, akiktől keveset lehetett várni, meg maximálisan oda teszik magukat. Beszélhetünk itt a jordán válogatottról, az osztrákok ellen, akik abszolút meccsben voltak, sőt sokáig jobban futballoztak, a zöldfoki szigetekről, akik a torna favoritja az EB címvédő spanyol válogatott ellen harcoltak egy 0-0-ás döntetlent abszolút szimpatikus játékkal, de még Curaçao is úgy kapott ki 7-1-re a német válogatottól, hogy a 21. percben kiegyenlített, és gyakorlatilag ott a fél idő végéig bízhatott abban, hogy majd valamiféle csodát tesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezektől a csapatoktól mindenképp többet kaptunk, mint amit előzetesen vártunk.
Vagy éppen a Zaire néven 74-ben már induló, ezért nem újonc kongói demokratikus köztársaságtól, amely meg ugye a portugáloknak nehezítette meg kegyetlenül a dolgát, és ért el egy 1-1-es döntetlent. Mennyibe befolyásolja az a világbajnokság színvonalát, hogy jól érzékelhetően a kicsik a formát a csoportkörre időzítették, hát mire másra időzítették volna, az igazi nagymenők pedig vélhetően nem, mert azért 5,5 héten keresztül nyilvánvalóan nem lehet csúcsformában futballozni.
Igen, ez látszik a nagy válogatottokon, és szerintem nem is feltétlen probléma, sőt jót tesz a meccsek szorosságának, hogy így fogalmazzak. Főleg azért, mert olyan szempontból mindenképp kevésbé izgalmas az eddigieknél a csoportkör, hogy az igazán nagyok nem tudnak igazán nagyot bukni. Azért azzal, hogy tovább jut a 12 csoport első és csoport második, illetve a 8 legjobb csoport harmadik, gyakorlatilag jó esélye 3 pont is elég ahhoz egy győzelem, hogy egy-egy csapat tovább jusson. Azt meg, hogy utána már kivel játszik, azt lehet ugyan számolgatni, de jól tudjuk az előző tornákból kiindulva, hogy nem feltétlen érdemes mindig. Így a portugál válogatott is, hogyha esetleg mondjuk, ha már említettük őket, másodiként jutna tovább Kolumbia mögött a saját kvartettjéből, akkor sem dőlne azért a kardjába, és a további hosszú menetelésnek is megalapozhat. De ott van például a német és francia válogatott esete, amely, hogyha megnyeri papírforma alapján saját csoportját, akkor is már a legjobb 16 között találkozik egymással. Tehát igazából nincs feltétlen értelme mindig rámenni a nagy nemzeteknek arra, hogy biztosan megnyerjék a csoportjukat. Persze itt a argentinok és a spanyolok esetében, ugye főleg a spanyolok bukása után az elmondható, hogyha egyik csapat az első, a másik a második helyen végez, akkor meg már a legjobb 32 között egymással találkoznak. Tehát ahogy azt szokták mondani, mindig azt kell megverni, aki szembe jön. Úgyhogy ez mindenképp esélyt ad a kicsiknek, akiknek tényleg ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek a legfontosabbak, és hát ilyen lehetősége azért nem mindig volt ezeknek a válogatottaknak. Például 4 évvel ezelőtt említhetnénk Szaúd-Arábiát, akik ugyan hatalmas kalappal kezdtek és megverték Argentinát, rögtön az első fordulóban 2-1-re, ehhez képest nem tudtak később ugye tovább jutni, sőt a csoportjuk 4. helyén végeztek. Na hát most 3 pont, feltéve ha nem 4. leszel a saját kvartettedben, akkor jó eséllyel elég ahhoz, hogy tovább lépjél, hogyha nem szedsz össze egy olyan gólkülönbséget, mint most például a 4 éve még rendező Katar, ugye tegnap kaptak egy 6-ost a kanadaiaktól.
De mondjuk Katarnak 3 pontja már nem nagyon tud lenni, 4 meg azért viszonylag biztosan elég. Hát főleg azért, mert ugye egy csomó csoportban kezd körvonalazódni, hogy ilyen 1-2 pontokkal fog zárni az utolsó 2 helyezett. Ez azt támasztja alá, amit mondtál, hogy itt 3 ponttal, például mondjuk a skótok, ha csak nem kapnak rengeteg gólt Brazíliától és Marokkótól, akkor ezzel a Haiti elleni kiszenvedett 1-0-val is akár tovább juthatnak.
Így van. A skótok esetében mindenképp ez a Haiti elleni győzelem lehet, hogy már megalapozta itt a továbbjutást. De akkor itt egyébként rátérnék egy picit a kritikájára az európai csapatoknak, mert amíg a küzdőszellemet mindenképp díjazzuk a legkisebb nemzeteknél. Említhetném egyébként az eddig nem felsorultak közül Irakot is, amelyik még Norvégia ellen kiegyeníteni is ki tudott. Beszéltünk már a kongóiakról, a zöldfokiakról, és így tovább. Az európai kisebb válogatottak, és valószínűleg azért is nézi az ember ilyen fájó szemmel, kétkedve az ő játékukat.
Mert mi is olyanok.
Így van, a magyar válogatottat hasonlítja hozzájuk, és nehezen tudom elképzelni, hogy legalább ezt a teljesítményt nem tudná letenni Márko Rossi csapata is a pályára, mert hogy ezt a 3 válogatottat említsem, ott van Skócia, ott van Bosznia-Hercegovina, vagy éppen Csehország, akik gyakorlatilag egy játékelemre alapozzák a rugdés húson kívül a teljes játékukat a pontrugásokra, és láthatunk tőlük szép bedobás variációkat, szabadrugásokat, szögleteket, viszont ezen kívül gyakorlatilag semmilyen kreativitást. Itt tegnap is a csehek az elején vezetést szereztek, pont egy bedobás után Dél-Afrikával szemben, majd semmilyen konkrét tervük nem volt arra, hogy hogyan növeljék az előnyüket, próbálták kibekelni, ez végül nem sikerült, és egy 11-esnek köszönhetően 1-1 lett a vége, és hát a Skócia-Haiti mérkőzésen is gyakorlatilag a támadó futballt a két csapat közül Haiti játszotta, és azután, hogy a skótok a 23. percben vezetést szereztek, azt néztük, hogy végig Haiti támad, és kérdés, hogy ki tudja egyenlíteni, még csak olyan veszélyes skóc kontrák sem voltak. Bocsánkok esetében is hasonló a helyzet, persze tegnap 10 ember is tudta szépíteni a végén, tehát 74 percig gyakorlatilag semmit nem csináltak, ahogy a Kanada elleni első fordulós mérkőzésen is, amint egy egyébként láb nélkül szerzett gól, ugye bedobás fejes, szöglött fejesből szereztek gólt, utána gyakorlatilag egyáltalán nem jelentettek veszélyt a kapura. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha csalódást kell megnevezni addig a tornán, akkor számomra az európai válogatott, tehát az alulra tartozó európai válogatottak játék az.
Beszéljünk egy kicsit a rendezőkről, ha már itt Kanada szóba jött. Ugye az Egyesült Államok egy meccset játszott ott egy egészen pazar első félidő után simán megverte Paraguayt, Mexikó annyira azért nem villog, viszont már tovább jutott elsőként a mezőnyből. Kanada pedig, amelyet előzetesen nyilván a legkevesebbre taksált a világ, ezzel a Katar elleni gázolással, ezzel igencsak tovább jutott szintén, nyugodtan mondhatjuk, még akkor is, ha matematikailag még talán nem.
Így van, kezdeném akkor Kanadával, mert ez volt az első győzelme világbajnokságon, ugye Kanadának történelme során. Rögtön egy 6-0 azért nem rossz ilyen győzelemmel kezdeni. Ugye 6 elvesztett meccset követően tudtak x-elni az első körben a bosnyákokkal, és ha őszintén vagyunk, ott is jobban futballoztak végig. Rengeteg volt ezen a meccsen a pontatlanság, nem volt igazán színvonalas meccs, de ők alakították ki a több helyzetet, és rengeteg zicsert puskáztak el. Majd utána most teljesen magabiztosan verték meg azt a katari válogatottat, amelyiket egyébként a Svájc is sem tudta, igaz, ott is inkább a kihagyott helyzetek döntöttek erről, de a kanadai válogatott szerintem jobban néz ki, mint azt előzetesen gondoltuk volna, főleg úgy, hogy a legnagyobb sztárja Alfonso Davies, a Bayern München szélsővédje, még egyik meccsen sem tudott pályára lépni, ott lenni a kezdőcsapatban.
Ismael Koné meg majd nem fog, mert olyan súlyos sérülése van.
Így van, az viszont nagyon, nagyon nehéz volt nézni, megrázó képsorok, hogyha valaki látta, ugye a 60. perc környékén Ismael Koné a Sassuolo középpályása, meg a kanadai kulcsembere szenvedett egy nagyon súlyos sérülést, úgyhogy ő mindenki hiányozni fog ebből a csapatból, de látjuk, hogy vannak ennek a válogatottnak olyan játékosai, akik abszolút jobbak, mint a korábbi évek kanadai válogatott labdarúgói. Azért például Larin, aki itt a válogatottsági góllövő listán a második helyen áll, mármint az örökösön, az első meccs a kispadon kezdett, beáll 103 másodperc után gólt szerzett, és például emiatt most a második meccs a Villarrealnak a sztárja, Oluwaseyi szorult a kispadra, úgyhogy van itt merítés bőven. Ami Mexikót illeti, számomra eddig bőven ők játsszák a legkevésbé látványos futballt a három rendező csapat közül. Ennek ellenére, ahogy említetted, már tovább jutottak gyakorlatilag, sőt, ugye megnyerték a saját csoportjukat, 6 pont és 0 kapott gól 2 meccsen, de azért látva itt a második meccsen a koreaiakat, illetve a dél-afrikai válogatott tűzerejét, nem volt a legnehezebb sorsorásuk. A hazai pálya az egyértelműen viszi őket, de azért nem tudom, hogy le tudják-e vetkőzni a későbbiekben, hogy mindösszesen 4 topligás játékos van ebbe a keretbe. Javier Aguirre szövetségkapitányként egy nagyon tapasztalt edző, de eddig a mexikai válogatott játék alapján engem legalábbis nem győzött meg. Viszont ott van az Egyesült Államok, akik meg messze a legjobban néztek ki itt a három rendező közül, legalábbis az első fordulóban. Igaz, Paraguay szerintem az egyik legalacsonyabb színvonalú teljesítményt nyújtotta itt az első körben. Látszott, hogy mit szeretnének, de ahhoz képest, hogy úgy voltak beharangozva, mint egy ilyen teljesen 90 percen át felhúzott, agresszívan védekező labdászerző csapat, gyakorlatilag folyamatosan elcsúsztak védekezésben, és hatalmas területeket hagytak, és ezt kihasználta az amerikai válogatott, és itt említeném meg Mauricio Pochettinót, mert lehet, hogy az elmúlt években rá úgy emlékszünk, mint egy ilyen bukott edző a top szinten, ugye a Paris Saint-Germainnél, vagy éppen utána a Chelsea-nél, de azért szövetségi kapitányként, főleg ebben a mezőnyben, most oké, ott van Carlo Ancelotti, már bőven ugye itt 70 fölött, ott van Julian Nagelsmann, akit mindenki ki kell emelni, torna legfiatalabb, de szerintem legjobb edzője is, viszont mellette beszélni kell Pochettinóról, aki meg nagyon összerakta ez az amerikai csapatot, pozíciós futballt játszik ez az Egyesült Államok válogatottja, és hát olyan játékosok alkotják a keretét, akik egyébként topligákban is fantasztikus idényt futottak. Christian Pulisic meg lehet rajta nevetni, hogy az amerikaiak a LeBron James-ének emlegetik a futballnak, meg Messi és Ronaldo szintjére teszik a hazai sajtóban. Ettől függetlenül, amikor felveszi az amerikai válogatott meccset, akkor tényleg valahogy egy másik szintet képvisel, mint látjuk ezt tőle Európában. Úgyhogy, ha már sötét lovakról kell beszélni, meg a három rendezőt egy rangsorba helyezni, akkor nálam egyelőre az Egyesült Államok van az első helyen.
Jó eséllyel, ugye mindhárom csapatot lesz a 32-ben, de lesz-e ott közülük valamelyik a 16-ban, mert az már egy figyelemre méltó szereplés lenne.
Így van. Ilyen szempontból, hogy az Egyesült Államokat tettem az első helyre, ők például a német csoport harmadik helyezettjével találkozhatnak a 32 között, az jelenállás szerint legvalószínűség szerint Ecuador. Az már nem egy könnyű mérkőzés. És ha megnézzük, akkor legalább egy kalapot, azt hiszem a mexikóiak talán a hollandokkal találkozhatnak, ha itt a valószínűség úgy alakul. Szóval egy kalapot mindenkinek be kell gyűjtenie majd ahhoz, hogy ott legyen mondjuk a 16 között. Én azt gondolom, hogy egyik válogatott minimum be fog jutni, sőt, az sem feltétlenül lett meg, hogyha mondjuk az amerikai válogatott a legjobb 8-ba is be tudnak keveredni valahogy, de többet azért nem tudom, mert ugye Mexikó kétszer rendezett korábban a világbajnokságot, akkor egyébként két legjobb szereplésével negyed döntős volt, ebben bíznak most is, de szerintem ez a válogatott azért annál jóval gyengébb, hogyha most éppen nem kéne, hogy a háromból mondjuk már így küldhat el, akár a 8-ig is, akkor az egyértelműen az Egyesült Államok lenne.
Ugorjunk egy nagyot, menjünk a közvetlen világelithez. Hát ott aztán elég nagy a szórás, mert azt nyugodtan mondhatjuk, hogy mondjuk a németek, az argentinok és az angolok mondjuk azért mindent összevetve elég jól néztek ki az első mérkőzésükön, másik oldalról a brazilok, a spanyolok, a portugálok, vagy éppen a hollandok, hogyha őket is ide számoljuk, a nagyon azért nem. A franciák meg olyan köztes, tehát egy viszonylag közepes produkció után nyertek végül simán. Szóval ezek a csapatok, ezek mikorra gondolod úgy, hogy elérik az üzemi hőfokot, és a teljes arzenált ki tudják rakni a pályára?
Igen, ez mindig örök kérdés szerintem, hogy mennyire kell pörögni egy tornán már az első perctől kezdve. Általában a félgázon szokott a helyes megoldás lenni erre a kérdésre, főleg úgy, hogy egyel több mérkőzést rendeznek az eddigieknél, és van egy pluszkör. Az argentin válogatott ugye 4 éve kikapott Szaúd-Arábiától az első meccsen, de 2018-ban a későbbi győztes franciák is úgy nyertek Ausztrália ellen, hogy a végén kellett fordítaniuk. Azelőtt Németország mondjuk 2014-ben 4-0-ra kitömte a portugálokat. Úgyhogy ők meg kiütéssel indították a tornát, mégis utána az elődöntőben is szóltak egy hetest, és végig üzemi hőfokon maradtak, úgyhogy szerintem ez mindig változó, de vannak itt válogatottak, akikért nem aggódnék, meg akik azért rossz szabul néztek ki. Utóbbiként említeném a portugálokat. Kongó nagyon zártan és tényleg fegyelmezetten védekezett meg. Hogyha megnézzük, hogy hol játszanak a játékosaik, bármennyire is le voltak becsülve a tornát megelőzően, azért vannak benne bőven például Premier League futballisták. Ettől függetlenül nagyon ötlettelennek tűnt a portugál támadójáték, és nyilván Cristiano Ronaldo-t érje a legtöbb kritika. Ettől függetlenül a csoda középpályájuk sem tudott egyetlen helyzeteket kialakítani itt Nevessel, Fernandessel, Vitinhával, míg hogyha előbbi gólt is szerzett. Úgyhogy játék alapján a portugálokért egy picit szerintem lehet aggódni. A spanyolokért például egyáltalán nem tenném. Tehát láttuk 2022-ben az azóta kétszeres BL győztes vezetőedző Luis Enrique irányításával, hogy futballozott a VB-n a spanyol válogatott, ötlettelenül támadójáték tekintetében, úgyhogy nem volt még Lamine Yamal, és Nico Williams pedig nem számított kezdőnek. Melyik két játékos hiányzott ezen a meccsen zöldfogi szigetek ellen? Lamine Yamal és Nico Williams. Persze csereként beálltak, de ott már a hajrában. Én azt gondolom, hogy tényleg ők voltak itt a két éve ebbe győztes csapat két legfontosabb játékosa, és most is ők lesznek, hogyha a 100%-os formába kerülnek. Azzal ráadásul, hogy Uruguay sem tudta megvenni Szaúd-Arábiát, bőven ráérnek még a spanyolok. A németek jól néztek ki, viszont hát Gyászóval játszottak, szóval ilyen szempontból nem derült még ki, hogy pontosan mennyi van bennük, de Nagelsmann csapata 2 éve az Európa-bajnokságon is azért összességében azt mondom, hogy kifejezetten jól nézett ki. Emlékszünk, hogy hogyan estek ki például a spanyolok ellen, hogyha befújnak ott a legvégén egy 14-es hosszabbításba, akkor lehet, hogy most ők az EB címvédők, úgyhogy velük abszolút számolni kell. Ha meg a franciákról beszélünk, az tényleg 2 teljesen ellentétes félidő volt, és pontosan megmutatja, hogy mennyi van ebben a csapatban, mert az első félidőben nem is szerették volna felpörgetni a játékot. Rengeteg volt a technikai hiányosság. Mbappé gyakorlatilag 45 percet nem tudott átvenni egy labdát, de látszott is, hogy Deschamps paszkért a csapatától, hogy ne legyenek még annyira intenzívek. És amikor a második félidőben rá kellett, hogy kapcsoljanak, akkor meg szemedgyönyör kötető támadásokat vittek véghez. Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, már csak a játékosok színvonalából is rájöhetünk arra, hogy ha ők egyszer rákapcsolnak, akkor abból gyönyörű dolgok születnek, úgyhogy a franciákért sem aggódnék feltétlen. Nyilván egy körből még nehéz.
A norvégokkal vannak egy csoportban, azt ne felejtsük el, azért az egy csemege lesz a csoportkörben a norvég-francia meccs.
Így van, a norvégok hintettek egy 4-est, és 28 év után visszatértek a VB-re. Nekem egyébként ennek ellen egy picit csalódás volt a norvégok játéka. 4-1-en nyertek, szó se róla, de azért volt ebben kapusiban, ahogyan betaláltak, a 96. percben tudták aztán a 4. gólt egy öngól révén bekotorni. Egy picit talán több területet engedtek Iraknak, mint arra számítani lehetett. Ettől függetlenül a norvég válogatott ott a 3. körben találkozik majd a franciákkal, az így előzetesen, ezután az angol-horvát után a csoportkör talán legizgalmasabb mérkőzése, és ha már említettem őket, akkor az angol válogatottról még mindenképp beszéljünk. Mert a torna eddigi legjobb meccsét játszották Horvátország ellen, de a torna eddigi legjobb teljesítményét is nyújtották kifejezetten az angolok. 2-szer vissza tudtak jönni, a horvátok, volt ebben egy hatalmas bombogól is, de az, amilyen teljesítmény Tuchel csapata mutatott, az bőven lekörözi az elmúlt évek egyébként 2-szeres EB döntős angol válogatottjáért. A német szakvezető fogadkozott is ott a torna előtt, hogy sokkal támadóbb lesz ez a csapat, mint amit Southgate alatt láttunk az angoloktól. Ez egy meccs után eddig abszolút így van. Tehát hihetetlen, hogy milyen intenzitással játszottak végig az angolok. Látszik az ellentámadásaikon, és egyébként a pontrúgásaikon, hogy nagyon nehéz lesz őket levédekezni, és benne van az a tűz ebben a csapatban, ami elég lehet egy ilyen tornán ahhoz, hogy megnyerjék azt. Azért látszik itt a mindenféle esély kalkulátorok alakulásán is, hogy nagyon meggyőzött sokakat az angol válogatott első meccse, és most már felemelték az angolokat a legnagyobb favoritok mellé, közvetlen mögéjük, úgyhogy szerintem is oda léptek Tuchelék.
Na, még 2 csapatról kell mindenképp néhány szót beszélnünk, Argentina és Brazília. Ellenkező előjellel mondjuk így rögtön a VB első meccsei után. Mennyit látsz az argentinokban, ugye Messi triplájával megverték tulajdonképpen simán Algériát, és mennyit látsz a brazilokban, akiket igencsak lefocizott Marokkó az első félidő nagy részében, de végül egy X-el mindkét csapat elégedetten 1 ponttal jöhetett le a pályáról.
Összességében egyetértek az, hogy ellentétes előjellel kell beszélni a 2 csapatról, de azért az argentinok kapcsán is elhomályosítja itt a játékbeli hiányosságokat Messi triplája, mert gyakorlatilag az egész meccs így arról szólt teljesen érthető módon. Ugye ott 1-0-nál volt egy kérdés, a szituáció, sokak szerint Messi ki kellett volna állítani, akkor valószínűleg nem ez a vége, Messi tripla biztosan nem lett volna belőle. Ettől függetlenül azért volt egy lesgólya rögtön az elején az algéroknak, és nem igazán működött minden szinten az argentin csapatjáték, de hát Lionel Messi meg elvitte a sót, és abszolút megmentette a napot, fantasztikusan teljesített, és rúgott 3 gólt, ugye fellépett Tóze mellé az örök góllövő listán, de Argentinának sem az első meccsen kell igazán pörögnie. Ami már jóval aggasztóbb volt, az a brazil válogatott teljesítménye. Hát ugye a későbbi döntő helyszínén New Yorkban rendezték ezt a meccset, és az első fél órában tényleg szerintem a VB eddigi legletaglózóbb első 30 percét láttuk. Gyakorlatilag földbe döngölte Marokkó, Brazíliát. A technikai megoldások, a cselek, a mezőnyfölény, a másik térfélen való adogatás, minden olyan dolog, amit alapesetben a brazil csapattól vár el az ember, azt Marokkó vitte véghez, és négy évre ugyan még így ment ez a marokkói válogatott, de akkor jobbára egy ilyen masszív folytogató védekezéssel tette mindezt. Most meg gyakorlatilag hát a kapuja elő szegette a brazilokat, és persze a Marokkó is sokat fejlődött, na de hát nem ezt vártuk a brazil válogatottól. Carlo Ancelotti rengeteg kritikát kapott itt a kezdőcsapatot illetően, ugye még mindig megy a Neymar mizéria, most Haiti ellen sem tud játszani. Az már hivatalos, nem küldte pályára egyáltalán Endrikit, miközben sokak szerint neki kéne csatárposzton kezdenie. Igor Thiago hiába rúgott 22 gólt a Premier League-ben, hát a legtöbb brazil az alaposan felháborodott rajta, hogy mit kereső az ő játék stílusával a kezdőcsapatban. Úgyhogy van itt honnan felállni. Persze egy villanás, amit várunk mindig a braziloktól, az végül visszahozta őket a meccsben Vinicius révén. De hát egyébként ő sem játszott jól, tehát a meccsember lett úgy, hogy 8 cseh próbálkozásából 0 sikeres volt. Persze hozzá kell tenni, hogy Hakimi oldalán futballozott, de ettől függetlenül még ő sem játszott igazán meggyőzően. Van miért aggódni a braziloknak, viszont beszéltünk arról, hogy milyen ez a csoportkör. Az, hogy x-eltek, az a gyakorlatilag egy dolguk van, több góllal megverni Haitit és Skóciát, mint Marokkónak, ahhoz, hogy még így is a csoport élén zárjanak. Hát látva, hogy hogyan játszottak a skótok Haiti ellen, az azért nem egy lehetetlen küldetés.
Na, bocsánat, hogy közbevágok, ezt mindjárt ki is fog derülni, 14:30 játszik most hajnalban Brazília, Haitival, Skócia, Marokkó, éjféltől 21 órától Egyesült Államok, Ausztrália, reggel 5-kor pedig Törökország, Paraguay. Cselőtei Márknak nagyon szépen köszönöm, hogy megbeszélhettük mindezt, és akkor jó éjszakázást a továbbiakban is.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
A villamos se csenget, s az égkulcs a hangokat rejt. Egy lakó oldít, csetetet a hidegráz. Az ajtó visszhangzik már a lépcsőház. Nem törődünk bele, nem szólhat ma bele. Csavar fel a szőnyeget, hogy régen várom a percet már. Ma este végre minden a fején áll. Egész éjjel milyen kalapnás, csak holnap lesz a nagy takarítás.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója.
A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál továbbra is Elpap Istvánat szeretettel köszöntöm mai vendégenket, Balai Attilát, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét, Kis Tamást, az MTI sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, úgyis mint adásunk társszerkesztő, egyben a Nemzeti Sport főmunkatársa. Hát nyilván vb-zni fogunk, még akkor is, hogyha egy szolgálati közlemény, mert tart éppen a magyar-orosz elődöntő a Vívó Európa-bajnokságon női kartcsapatban, és a második asszóban Spíth Anna van a Páston, és 7-6-ra vezetünk, de hát ez még nagyon sokáig el fog tartani, majd néha ránézek, hogy éppen hogy áll. De nem csak Európa, hanem világbajnokság is van, még pedig nem csak vívás, hanem futball. Hát nyilván itt a kötelező kérdés, hogy ki mennyire álmos, ki mennyire éjszakázik, vagy az ilyen igazi egy éjszakázásokat inkább a kieséses szakaszra tartogatjátok. Ugye Cselőtei Márkkal beszélgettem az előbb, aki azt a bravúrt hajtja végre, hogy egyelőre mind a 28 mérkőzést végignézte, ebből kifolyólag egy picit fáradt volt a hangja. Azt, hogy álltok
én ti becsülöm ezzel? Őt, kollégámat is, mint és ezek szerint jobban szereti nálam a futballt, nem most ez ironikus vagy volt, de nagyon tisztelemezi. Nem, én tisztelemezért, szóval csak úgy lehet szakmai ez igazán hozzászólni, ha látod a meccseket. Az más kérdés, hogy 28 meccs után meg lehet dőlni, tehát ilyenkor annyira immunis lesz az ember, hogy a jó meccset, igen, hogy még a jó meccsre is hajlamos azt mondani, hogy hát ez nem volt igazán jó.
Én abban az utóbbi kategóriába tartozom, amit említettél, hogy arra tartogatom a fennmaradást, amikor majd az egyenes kieséses szakaszba
vagyunk. Az életenergiáidat.
Igen, amikor már abban a szakaszba érünk. Hát nyilvánvalóan vannak olyan mérkőzések az éjszaka folyamán, amik talán nem annyira érdekesek ilyen távolról, meg olyan csapatok játszanak, amelyeket nyilván egyébként jó lehet megnézni, de talán nem a top csapatok közé tartoznak. Azért igyekszem általában a későn kezdődő, de még nem olyan nagyon későn véget érő meccseket követni, úgyhogy nagyjából fele-fele arányba vagyok jelenleg.
Többi meg összefoglaló, mert azt azért látjuk szerencsére az M4-en meg a különböző felületein.
Igen, dicséret Márknak, nehogy abban a hibába esse, mint a kis csapatok, hogy addigra elfogy, mire jön az egyenes kieséses szakasz.
Ezt mondom, hogy immunis.
Lehet, hogy a Márkó is a formát a csoportkörre időzített.
Lehet, de hát ki tudja, lehet, hogy mindenkinél jobban bírja. Én a magam részéről teljesen egy ambivalens állapotban vagyok, mert próbálok minél több meccset megnézni, az összesen még csak nem is törekedtem, de ha éjszaka felriadok, felébredek, ránézek az órára, most van valami, ami nem meccs.
Pánikszerűen a távkapcsolóhoz nyúlsz.
Hát le kell menni egy emeletet szerencsére, tehát addig átgondolom, lebocorgok, belenézek, van olyan, hogy 4 perc után elalszom, de legalább úgy, hogy megy, és hogyha a riporter kiabál, akkor fölnézek és nézem. Csak az a baj, hogy emiatt a normális időpontban zajló meccseknél is előfordul ez, hogy a hajnap a fönn vagy, meg a reggel 6-os meccsen fönn vagy, akkor például ma éjfélkor mindenképpen szeretném végignézni a Skót-Marokkó meccset, de hát azért 100%-ot nem tennék rá, hogy árgus szemekkel tudok majd kettőig figyelni folyamatosan. Vagy ha igen, akkor a hónapi nap áldozatul esik neki.
Na hát, ha már Marokkó, ugye itt nagyon sokféle csapat van ezen a világbajnokságon, vannak a kicsik, akik egyértelműen a csoportkör, majdnem sportkört mondtam, tehát a csoportkörre hegyezték a formát, és ez látszik is, mert inkább kellemes meglepetések kell találkozunk, aki az úgymond kis csapatok, vagy a kevésbé nagy nevű csapatok részéről. Vannak a nagyon nagyok, akik jól láthatóan hosszabb távra rendezkedtek be ezen a VB-n. Persze van köztük, mint az angolok, adott esetben a németek, esetleg az argentinok, akik azért ugye jól néztek ki már nyitán, de a többség azért nem annyira. És aztán vannak ezek a középkategóriás csapatok, ott lehet első, lehet sár, hát van, aki úgy szerepel, mondjuk, mint a csehek, vagy a bosnyákok, már az már látszik, hogy azért nem ők fogják itt felrobbantani ezt a VB-t, de azért mondjuk norvégok, Marokkó, tehát akikről lehetett sejteni, meg hát Marokkónak azért 4 évvel ezelőttről is viszonylag jó múltja van azzal az elődöntővel, de szóval a kicsik úgy megérkeztek a világba, a közép kategória meg úgy nagyjából megérkezett a nagyok nyakára adott esetben, nem? Szóval ilyen alakulgat, változgatnak az erőviszonyok.
Van abban valami, amit pedzegetsz, vagy amit mondasz, bár szerintem amit említettél, hogy a kisebb csapatok meglepetés számba menő eredményekkel, vagy legalábbis olyan eredményeket érnek el, amire nem számítottak a szakértők sem, vagy a legtöbben nem számítottak előre, ehhez ugye kell az ellenfél is, tehát nyilvánvalóan itt ugye beszéltünk a VB előtt arról, hogy nem tudjuk, hogy a nagy csapatok milyen tervvel állnak neki ennek az egy hónapos világbajnokságnak, hogy hogyan időzítik a csúcsformát, hogyan kezdenek bele. Ugye azt azért láthattuk, hogy a németek nem nagyon lacavacáztak, tehát hogy volt egy kellemes ellenfél, akivel lehetett játszani egy mondjuk úgy, hogy felkészülési mérkőzést, nem lebecsülve Curaçao képességeit, de azért kijött a különbség. Ugyanígy az argentinok is nagy lendülettel kezdtek, talán a franciák is a második fél időben mindenképpen hozták azt, amit vártak tőlük. Ugyanakkor meg hát, ha mondjuk megnézzük a Spanyolország zöldfoki köztársaság meccset, ott úgy tűnt, mintha a spanyolok nagyon kínlódnának, nagyon szenvednének. Az eredmény is ezt mutatja. Aztán lehet, hogy volt ebben némi tudatosság, bár szerintem a zöldfokiak ellen ők azért szerettek volna 3 pontot szerezni. Úgyhogy érdekesen alakul egyenlőre a dolog. Azt gondolom, hogy itt a második forduló, csoportkör második fordulója, itt majd sok mindenre rá fog világítani, vagy sok mindent meg fog magyarázni.
Hát igen, mert 2 meccset már nem lehet végigaludni, mert abból már minimum egy kedvezőtlen sorsolás, vagy főtáblás hely adódik majd a 32 között.
Igen, de szerintem ennyire nem minden a ráció mentén megy, mert a nagyokba tudat alatt is ott van, hogy úgyis ott lesznek a végén. Tehát ha most meg kéne mondom, hogy ki lesz a világbajnok, ugye eddig 8 világbajnok volt, hát Olaszország valószínűleg nem lesz, mert nincs ott, Uruguayt azért már nem soroljuk oda, de abból a 6-ból választanak, aki már volt világbajnok, és engem meglepne az is, ha Portugália lenne, az is, ha Hollandia lenne, a többi még jobban meglepne, szóval azért 40 nap, ugye a győztesnek annak most már kell játszani, vagy egyetlen, aki a 4-be akar, a 3 csoportmeccs után egyet a 16-ba jutás, 8-döntő, 4-döntő, elődöntő, 8 meccs, az alatt már kijön az igazság. Ugyanakkor egy meccsen meg nem feltétlen kijön, eddig ezt láttuk. A futball a legesetlegesebb sportág. Vízilabdában, kosárlabdában, kézilabdában ezek elképzelhetetlen eredmények lennének, mert a nagy tudásbeli különbség ott mindig jelentkezik, mindig azért mondom, egyszerűen az ügyesebb testrészeddel birtoklod a labdát, lelkesedéssel nem lehet elvenni tőled. Itt el lehet. Tehát mindig annak a csapatnak van fória, amelyiknek nagyobb inger a meccs. És mindig a kis csapatnak nagyobb inger a meccs, most még pláne az elején. Ezért úgy ír, hogy most az egyszer megmutatom magamnak, a világnak, a csapat is, meg a játékos is, életem és vérem. A portugál, meg a spanyol, meg úgy megy föl, hogy na, már ezekkel is kell játszani, mindegy, valahogy túl leszünk rajta. Ez egy hatalmas különbség.
Ez látszott is rajtuk egyébként a mindkét csapaton, tehát a portugál.
Amire meg felpörögtek volna, igen, már annyira bepörögtem magát az ellenfél, meg igen, már időse volt.
Igen, ahogy az Attila mondja, ez a motiváció és ez a koncentráció, hogy már nem, hogy tulajdonképpen nem tudtak ezen javítani. De bennem egy érdekes kérdés vetődött fel egyébként, ugye most nem a kicsikre vonatkozóan, hanem most ugye szóba került itt az angol horvát meccs, talán egy gondolat erejéig, hogy mi lett, tudom, nehéz ez a mi lett volna, ha, de nagyon jól támadtak le az elején a horvátok, hogy akkor mi lett volna, ha egyébként ezt a szerintem bizonytalan Pickford kapust, tehát akkor rúgnak a horvátok egy gólt. Persze lehet tovább menni, mi van, hogyha egy ilyen rutinos játékos, mint a Modric nem későn, tehát ilyen spéttel rúg bele már
van,
az ellenfélbe. De igen, tehát mert azt mondjuk, az angolok nagyon jók voltak, és egyébként meggyőződésem, hogy nagyon jók voltak, de a horvátok nem voltak nagyon jók, nem voltak olyanok, mint amikor ezüst meg bronzérmesek lettek.
De ez most egy gyengébb horvát keret.
Hát aki jó, az megöregedtek. Én ezt akartam mondani. Ennyit jelent, hogy megöregedtek. Tehát ez az időfaktora. És annak a meleg nem tesz jót az idősödő korosztálynak.
Szerintem az angol-horvát meccset, hogyha már behoztad, én is azt gondolom, hogy ez a horvát csapat messze van attól, amelyik bronzérmes lett legutóbb, és igazából az angolok jól játszottak, ez vitathatatlan, de nem biztos, hogy ez volt az igazi erőfelmérő nekik, tehát ez most nem egy olyan horvát csapattal találkoztak, amelyre azt mondhattuk volna, hogy ez egy valódi erőfelmérő lesz az angoloknak. Ettől függetlenül Tuchel szövetségi kapitány jól kezelte szerintem a játékosok. Ugye ő azt mondta, hogy volt némi bizonytalanság, a játékosokban rendet rakott a fejekbe, a szünetbe, és annak volt köszönhető, hogy a döntetlen állásból végül is ők jöttek ki jobban, mert ugye 2 gólt szereztek, és a horvátok már nem tudtak betalálni.
És különösen abban a fázisában a meccsnek egészen kiválóan futballoztak.
A második fél időre az parádés volt.
Igen.
Közben csak egy szolgálati közlemény, 5. asszó előtt Vattai Sugár van a Páston, 20-15-re vezetünk az oroszok ellen az Antoni Vivo Európa-bajnokság női kartcsapat elődöntőjében.
És még annyit szerettem volna mondani az előzőekben, amiről beszéltünk. Itt már van egy példa, hogyha a svájciakat megnézzük, hogy az első mérkőzésükön hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egy kicsit bealudtak, és egy X lett egy olyan meccsből, amit nagyjából azért mindenki elkönyvelt úgy, hogy ők ezt be fogják húzni, és amiről beszéltünk, hogy a második fordulóban már nem nagyon lehet szórakozni.
Nem szórakoztam.
Nehezen indult be, de aztán azért mégiscsak 4-1-re verték a bosnyákokat, tehát látható, meg érzékelhető, hogy például a svájciak, akik nem is a top favoritok közé tartoznak, az így már elkezdték komolyan venni ezt a VB-t.
Hát ennek az inverze meg a Katar csapata, amelyik ugye küzdött, mint a gepárd az első meccsen, de alárendelt szerepben, tartotta a 0-1-et, és a végén egy svájci védőelbambulásának köszönhetően játszott egy 1-1-et, de valószínűleg, hogy ezzel évekre előre kifullasztotta magát, mert azért most a második meccsen majd 6-os beesett.
Na akkor már, ha már 6-os, mondja Kanada lőtt ezt a 6-ost, beszéljünk egy kicsit a rendezőkről. Ugye az Egyesült Államok vitán felül, főleg az első fél időben egészen extra jól játszott Paraguay ellen, simán nyert az első fordulóban. Mexikó különösebben nem mutatott semmit, de még gólt se kapott, van két meccsen 6 pontja, és elsőként biztosan ott van a folytatásban. Kanada pedig, amelyet ugye F-be a leggyengébbnek tituláltak, és egy ilyen semmilyen 1-1-jel kezdte a tornát, ezzel a 6-0-val gyakorlatilag biztosan tovább is jutott, mert 4 ponttal egész egyszer nem lehet kihullani. Tehát a 32-ben jó eltudusa is nyilván ott lesz, a 32-ben jó esélye mindhárom rendező ott van. Előbb Cserőtei Máktól is kérdeztem, most tőletek is kérdezem, hogy ki meddig juthat, mi az a plafon, ami fölé már a lelkesedés, meg a hazai pálya már nem tud repíteni egy ilyen kategóriájú csapatot, mint amilyen ez a három.
Szerintem az Egyesült Államok esetében majd, ha jól emlékszem, ma este 21 órakor, már magyar idő szerint 21 órakor.
Ausztrálokkal játszanak, igen, az a nyitó meccse a mai programnak.
Igen, az ausztrálok elleni mérkőzés, az majd sok mindent fog megmutatni, mert ez a két csapat tavaly októberben játszott egy barátságos meccset, ahol volt az amerikaiaknak némi problémája az ausztráloknak ezzel a fizikális, ugye úgy szokták mondani, hogy fizikális játékkal, tehát hogy erőnlétben meg fizikálisan egy picit meg tudták akasztani az amerikaiakat, akik egyébként akkor is nyertek ettől függetlenül 2-1-re, de azért voltak gondok. És erről beszéltek most maguk a játékosok is, meg visszautaltak rá, hogy...
Szóval törték őket a pályán egy kicsit.
Igen, és visszautaltak rá, hogy Mauricio Pochettino, vagy Pochettino, nem tudom, hogy pontosan a...
Spanyolul cseh.
Akkor
jól mondtam,
Pochettino. Csak olasz
család. Születségkapitány. Hogy tavaly októberben ő azért rendet rakott ott annak a meccsnek a szünetébe a fejekbe, hogy ezt nem engedhetik meg, hogy ezek az ausztrál játékosok így leuralják őket erőnlétileg, úgyhogy ennek lesz majd egy bizonyossága ez a mai meccs, és hogyha ezt egyébként valószínűleg a papírforma szerint, tehát a papírforma azt mutatja, hogy az Egyesült Államoknak, ha nem is annyira fölényesen, mint az első meccset, de azért le kéne, hogy gyűrjék Ausztráliát. Ha ez sikerül nekik, akkor ez adhat nekik akkora önbizalmat, hogy mennek még az egyenes kieséses szakaszba is legalább egy kört, de hát ott már nyilván a sorsolás közbeszól meg, ugye, hogyha egy amit mondtunk, top csapat mondjuk olyan helyen végez, hogy aztán hirtelen szembe jön az Egyesült Államokkal, akkor már nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz a képlet.
Én azt hiszem, elmondtam már, hogy 2014-ben most abba bizonytalanodtam, mert szerintem 8-a döntő volt, ez azért lényeges, mert a kérdést úgy tetted fel, hogy meddig jut az Egyesült Államok, akkor volt egy szerintem szenzációs iramú meccs volt, egy belga Egyesült Államok meccs volt, és szerintem most is elfogult, tehát a kérdésedre a válasz, szerintem 8-a döntő.
Tim Howard védett, így van, nem? A magyar
számozásuk. Hogy szerintem a 8-a döntőbe el fognak jutni. Különben az Egyesült Államoknak az lenne a nagy vízválasztó, bár ebben nem tudom az üzlet, tehát én úgy érzem, hogy ez a hagyományos...
Az a 16 futball, között 94-ben is ott volt, pedig igen, egy lényegesen gyengébb USA volt, mint a mai.
De ugye ott azért még mindig nagy harc van, tehát most is látjuk, hogy ezeken a New York-i meccseken ugye inkább ünneplik a New York-i kosárlabdázóit, mint tulajdonképpen a hagyományos futballt. Akkor lenne szerintem úgymond eredmény, és bizonyítanak innen a hagyományos futball az Egyesült Államokban, ha ez a csapat mondjuk bejutna a négybe, amit nem igen tartok elképzelhetőnek, bár fene tudja.
Az már úgy érzed elérni az inger küszöböt.
Az elérni talán az inger küszöböt. Igen, az elérni az inger küszöböt.
Nem tudom, ha belegondolsz, hogy az amerikaiaknak azért a saját bajnokságuk kosabdában és jégkorongban is többet jelent, mint az úgynevezett világbajnokság, a fene se tudja, de az eredeti kérdéshez visszatérve, szerintem a három rendező közül a négybe egyiknek se lesz helye. A nyolcba az egyikük bejuthat, nem Kanada, akkor, hogyha kegyelmi állapotban játszik, és jó sorsolása van, mert azért annyit a komoly csapat, hogy a nyolcban már nagyon kevés hely van. De az egyikük bejuthat, de el tudom képzelni, hogy egyikük se jut be. Mert,
de az a főtáblától is függ nyilván, hogy nyilván, majd hogyan állt fel.
Hát attól is függ alapvetően, meg amellett, hogy 4 naponta kell játszani, hőségbe kell játszani, 40 napon keresztül kell játszani. Ne felejtsünk el még két tényezőt, az egyik az, hogy most már nem 90 percesek a meccsek, hanem 100-110 percesek, és az, hogy 5-öt lehet cserélni, az hatalmas for azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagyon bő keretük van, és úgy tudnak 5-öt cserélni, hogy nem gyengülnek, hanem szinte erősödnek. Mert mert a fél csapatot ki lehet cserélni. És az a fél csapat
amivel játszott... a magyar válogatott is küzdi, ez nem csak nem a VB-n.
Igen, igen, sajnos nem a VB-n. És az a fél csapat játszott még olyan 40 percet, amikor eldönti a meccset. És a, nem véletlen, hogy itt a zuhognak a gólok a meccsek hajrájába, mert addigra az egyik csapat, amelynek nem olyan bő a kerete, szívét, lelkét kiadta és elfárad. És aztán majd az egyenes kiesésben meg ugye jönni fog az az a faktor is, amikor mindig rácsodálkoznak, hogy mennyi gól van az utolsó 1-2-3 percben. Persze, mert akkor felbomlik minden, jön az 1870-es évek angol futballja, valakinek gólt kell szerezni, az megy előre 8 emberrel, és vagy rúgja, vagy kapja, és általában azért a jobbik csapat rúgja.
Én ugye csak az Egyesült Államokról beszéltem itt az előbb, de egyetértek azzal, hogy a négy közé azért nem várom. Én igazából a nyolc közé sem várom egyik csapatot sem. Én azt gondolom, hogy az is egyetértek, hogy Kanada nem fog annyira messze jutni, függetlenül ettől a 6-0-ás győzelemtől, amit most Katar ellen arattak, azért ez a katari csapat nem mutatott akkora ellenállást, hogy ez nehezen megoldható lett volna a kanadaiaknak, ráadásul ugye rengeteg szabálytalanság, meg ugye volt egy súlyos sérüléssel járó eset is, ott az egyik kanadai játékos kiesett.
Ismail Kone.
Igen, és...
3-0-nál.
Ja. 3-0-nál, igen, tehát fölösleges is volt, és ráadásul
viszont Alfonso Davies lehet, hogy idővel vissza tud térni. Tehát...
Az nyilván erősítés, meg azért az látszik, hogy jó tempóban tudnak futballozni a kanadaiak, tehát nagyon jó iramban, nagyon jó sebességgel játszanak, csak nem biztos, hogy egy top csapat ellen ez elég lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy Egyesült Államok és Mexikó lehet ott a nyolcad döntőben, és nagyjából az lesz a végállomás.
Lesz-e olyan, mint mondjuk az előző egy-két VB-n, ugye Katarban Marokkót volt a négy között, ember nem lett volna, aki a VB előtt ezt kijelenti. A horvátokra csak azért nem mondom ezt, mert már 18-ban is ott voltak, mert 18-ban a horvátok voltak olyanok, hogy a közép kategória teteje, de bejutottak az elődöntőbe, aztán ugye 22-be is. Ilyen csapatot láttok-e a mezőnyben, mert már a VB előtt is különböző fórumokon esett szó arról, hogy egyébként Marokkó, horvátokat már nem számolom ide, bár számolhatjuk, mert gyengébbek talán valamivel, egy Norvégia, esetleg egy Ausztria, Svájc, most független attól, hogy eddig mit produkáltak, tehát ilyen jellegű csapatot vizionáltak-e, ami egy kis csapattól elképzelhetetlen, mert a kis csapattól ugye az a bravúr, ha egyáltalán a 32-es táblára kerül, az ilyen közép csapattól meg az lenne a bravúr, ha 8-ba, ad abszurdum 4-be.
Én nem vizionálni nem vizionálok, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az első mérkőzésük után a svédekre, hogy ez hogy fog kitartani, és nem kell sokat várni, mert a hollandok elleni mérkőzés az egy igazi erőfelmérő lesz. Hogy
vízválasztó.
Most, vagy vízválasztó, igen, hogy ez a svéd válogatott, amelyik tulajdonképpen a támadó szekcióban mindenképpen brillírozott ugye a kicsit gyengébb tunéziaiak ellen, hogy mondjuk a hollandokkal mit tud kezdeni, persze a hollandoknál meg ugye keseregnek egy picit, vagy egy picit csalódottak talán, hogy nem úgy sikerült kezdeni, ők azért úgy kalkuláltak, hogy Japán ellen meg lesz a 3 pont, de hát ez nem olyan egyszerű, mint láttuk.
Mondjuk egy klasszis támadó nem ártana hozzá.
Így van, és talán nem is annyira erősök előtt, de ettől függetlenül úgy, hogy a hollandoknak ez nagyon fontos, hiszen 1 pontot szereztek az első fordulóba. Kíváncsi leszek, hogy a svédek itt majd mit tudnak mutatni. Ebből talán majd ki lehet indulni, hogy tőlük lehet esetleg úgymond meglepetésre számítani, mert talán előre a svédeket nem várta senki oda a végjátékba. De én
csak rögzítsük, hogy a selejtező csoportjában azt hiszem negyedik, vagy utolsó helyen végző svéd válogatott, amely valahogy a Nemzetek Ligájából.
Hát igen, ebben ugye volt némi tudatosság is lehet, mert ugye a Nemzetek Ligája megadta nekik a lehetőséget, hogy a pótselejtezőbe.
Tudták, hogy ott vannak.
De egyébként a pótselejtezőbe le kellett győzni először az ukránokat, aztán a lengyeleket, úgyhogy végül is kijutottak, megérdemelten vannak ott, és kíváncsi leszek rájuk, és Norvégiát én változatlanul szintén ugyanígy kíváncsi vagyok, hogy meddig tart ki a Haaland faktor, meg a Ødegaard faktor, hogy meddig tudnak ezekkel a sztárokkal jutni.
Szerintem Norvégia az már nem is meglepetés, hogyha ha megy előre. Mert,
hát ahogy a selejtezőt vették.
Meg a legutóbbi 11 meccsüket megnyerték, hát most nem az olaszokat megsemmisítették. Ugye a Bodø Glimt alapvetően a norvég többségű csapattal, ahogy megy a nemzetközi kupába. Mert olyan futballt játszanak, amire hiába készülsz fel, nem tudsz el nem így csinálni. Tehát az angoloknál angolabb futballt játszik most már Norvégia.
Sokkal.
Elképesztő fizikális felkészültségi játékosoknak felteszik a labdát az ötös, és ők fognak fejelni. A magyar NB1-ben kicsibe ezt játszott a Nyíregyháza. És hiába tudod, hogy ezt fogsz, nem tudsz vele mit csinálni. És a norvégoknak ez nagyon jó megvan. Mondtatok a Pickfordot, egyébként csak azért hozom be, mert az angolok támadásépítésben... Az angolok támadásépítésben a norvégoknál egy Pickfordal mindenképpen jobban.
Lábban nagyon jó.
Lábban nagyon jó. és ez a mai futballban, azért az angolok rúgtak egy olyan gólt, amit a Bellingham rúgott, ahogy mi is mindig szeretnénk gólt rúgni, hogy hátul passzolgatunk, kijön az ellenfél, és úgy tudunk átmenni rajtuk, hogy forba visszük a labdát, de mi soha nem jutunk el addig, hogy 3-2-es, 2-1-es forig menjünk, hanem eladjuk általában otthon a labdát. Na most, hogyha van egy ilyen kapusod, aki ennyire biztos rábbal, és ha kell, akkor 70 méteres olyan indításai vannak neki, az szerintem rengeteget számít. A norvégoknak nincs ilyen kapusuk, de ettől eltekintve én nagyon szeretem az angol futballt, ezért nagyon szeretem ezt a norvég futballt is a maga egyszerűségébe.
Én a Pickfordot ennek ellenére nem tartom igazán jó kapusnak, én most nem akarok ebbe köszönöm belemenni.
Ha poénkodnak, azt mondanám, hogy kézzel nem olyan jó kapus, pedig az nem jó kapusnak.
De erre mondom azt, hogy ezt tényleg szépen elmondtad, de most ezt most nem ironikusan mondtam. Igen, nagyon jó. A kapus, nekem a kapus védjen, tehát ott a golvonak környékén legyen jó, mert lábbal azért többen megoldják rajta kívül, tehát azért vannak a mezőnyjátékosok. Ugye, mert mondták, hogy az egy, most a horvát góra gondok, nagy lövés volt, de bravúrattán meg lehetett volna fogni, mindegy. A Norvégiát én is egyébként most már úgy nem titkos esélyesnek tartom, de végül is én a négybe várom, hát persze most megkezdjük, hogy mi a négy, akkor én majdnem odavárom az Egyesült Államokat. Egyébként visszatérve az Egyesült Államokra, ez borzasztó nehéz ellenük játszani, mert ahogy vízilabdába, ugye polózni nem tudtak annó, de iszonyúan kivették azokat, akik nem voltak úgymond az első osztályú olimpiára menő úszók, de mindenki olyan 52-2
annál alatt. Annál azért lényegesen jobbak most futballban.
Persze, csak pusztán, mondom, pusztán a fizikális az nekünk mennyire rossz volt, amikor mi akik tudtunk pólózni, odajött ez a sok fizikailag remekül felépített gyerek, a labdát adogott a kezükbe, mindegy. Tehát mondom, tehát az Egyesült Államok ezért mehet, mert a norvégok tényleg tudnak, most hát ezen lehet vitatkozni, hogy Pickfordnyival jobbak az angolokban, ne? Mindegy, ezt most kicsit én úgy poénnak veszem. Ennyit. Egyiptom nekem tetszett, de nem a szalámia. Tehát valahogy úgy az úgy egybe van. Legalábbis a belgák ellen egybe volt, ez fontos.
De Egyiptomban véletlenül július 10-e után már nem feltétlenül fogunk találkozni. Brazíliáról beszéljünk, mert róluk még egy szó nem esett. Hát egy meglehetősen szárnyaszegett produkciót tettek le az asztalra. Másképp is, hogy Marokkóval játszottak, és Marokkó káprálatosan játszott egy jó 25 percen keresztül az első fél időben. Aztán még mintha mindkét csapat rájött volna, hogy tulajdonképpen ezzel az egy-eggyel semmi baj nincs az ég ott a világon, mert ez a csoport annyira gyenge egyébként. Skócia van, hát igen, itt, és a... Haiti, és Haiti.
És úgy érzem, hogy ez volt a kulcs, vagy ez lehet a kulcs, hogy igazából ők ugye az első, tehát a négyesből az első fordulóban a két favorit vagy esélyes rögtön egymással játszott. Kicsit felmérték egymás erejét, meg egymás tudását, meg ki milyen formában van, meg ki milyen
hangulatban. A kezüket, hogy nem három gólos hátrányba igen, rúgta Vinicius a gólt.
Nem sikerült ez a bemutatkozás, vagy az első része a mérkőzésnek, vagy akár ez az egész mérkőzés. De hát most ugye jön a nagyon kellemes ellenfél Haiti személyében.
Hát azzal elszórakoznak.
Igen.
Vagy ha ott se, akkor ott már nagy bajok vannak.
Hát akkor viszont nagyon nagy bajok, de azért nem hiszem, hogy Ancelotti vezetésével itt móka kacagás van. Szerintem ott gatyában van rázva mindenki. Én azért arra számítok, hogy itt most elkezdenek futballozni. Nyilvánvalóan ezzel nagy lépést tesznek, vagy akár be is biztosítják a továbbjutásukat, és utána még a skótokkal játszanak, akiket meg hát viszonylag a közelmúltból ugye mi is közelről ismerünk, vagy hát nem annyira távoli múltból, hát tudjuk, hogy nem ők fogják a fülükön pörgetni a labdát. Valószínűleg azt is meg kell oldani Brazíliának, és ugyanez Marokkóra is igaz egyébként, mert ahogy mondod, Marokkó remekül játszott, és nagyon jó erőkből áll. Nekik meg most ugye ebbe a másik fordulóba a skótok következnek, és hát illene egy ha nem is gólzáporos, de egy magabiztos győzelmet aratni.
Azért Ancelottinak is vannak problémái, ugye, mert én is szigorúnak tartom, de azért ez minden idők talán leggyengébb játékosanyaga a brazil válogatottban, és azért ott van neki Pupnak a hátán, Neymar, akkor
a szövetség
kapitány azt mondja.
A második meccsre nem is utazik el, vagy utazott el.
Igen, tehát azt mondja, hogy már legjobb esetben az egyenes kiesése szakaszban, szóval azért el tudom képzelni az Ancelottit, aki egy elég jó koponya, hogy ilyennel kelljen foglalkozni, és akkor közben olvashatja is az újságban, hogy ugye megnyugtatnak mindenkit, vagy fölbosszantanak, hogy marketing szempontból van ott a Neymar. Hát szóval
arra mondjuk jó.
Hát arra jó, csak itt azért nekik szerintem a szint mindig az aranyérem. Tehát kifordult a világ a sarkából, szóval azért elvinni egy palit, mert marketing szempontból jó, aki esetleg majd játszik az egyenes kieséses szakaszban, majd ha akkor pályára lép is ki, akkor ki fog derülni, hogy nem is olyan jó. Szóval ezek azért szerintem már másod-harmad szándékú dolgok.
24 éve nem nyertek.
Jó, de ők úgy mennek ki.
Hát azt nem tudom.
Nem, mert csak egy fél mondat elég visszatérve, ott voltam, amikor a Barcelona szerződött, egy Barcelona Santos meccs volt, bemutató meccs, ott voltam Barcelonában 2013-ban, és a kedvére alkottak egy új szót, Ney Marketing, ez volt a szó, és már akkor azt mondták, hogy hát sokkal többet számít, amennyit behoznak vele, mint amilyen játékos lesz. A másik meg, hogyha az előbb azt mondtam Norvégére, hogy angolnál angolabb focit játszik, Brazílián már nem játszik brazil focit. És Brazíliát mindig azt különböztette meg az egész világtól, hogy voltak olyan emberek, olyan játékosok, akik egy-egy villanással eldöntöttek meccseket. Teljesen képtelen helyzetekben is, hogyha visszaemlékszünk rá. És most nem igen.
Egyébként az ifjú Neymar már még ilyenszerű volt.
Ő még ilyenszerű volt, de mivel a brazil játékosok jelentős része Európában futbolozik, betörik, és európai futbolista lesz belőle, és mikor hazamegy, akkor is ezt a futballt játsszák. Ezért sokkal nehezebb a braziloknak most már megverni azokat a csapatokat, amelyeket egy ilyen elképesztő húzásnak köszönhetően, a Szokratesztől, a Zékóig, még a Ronaldinhoig, a fenomén Ronaldót, mindenkit mondhatunk, mert most ilyenek nincsenek már, nem csak a braziloknál, a mai futballban nincsenek ilyenek, és az egyéb tényezőkben meg, hogy most nem kell mondani, hogy taktikai fegyelem, tudatosság, nem hogy nem nőnek a világ fölé, hanem inkább elmaradnak tőle, és akkor még gyorsan ne esek abba a hibába, hogy még van egy...
Hírek?
Majd én szólok.
Igen. Van egy kolléga, aki amikor a hírek előtt megkapja a szót, szoktam mondani a szerkesztők, hogy neki ne a csóval, mert akkor na, mindegy.
Van még más.
1974-ben volt ugye az a csoport, hogy Brazília, Skócia, Jugoszlávia, Zaire. Most ha ma a skótok Marokkóval leikszelnek, és lesz egy brazil-skót meccs, ami simán benne van, hogy X-lex, és ha megint az dönt, hogy Zaire-t ki mennyire veri meg, ami nem Zaire most már, ugye, hanem Haiti, akkor...
Most Haiti. Igen. Akkor ez nagyon... is se Zaire, hanem kongói dék.
Igen, csak ugye 74-ben a skótok azzal estek ki, hogy ők 2-0-ra
vették, brazilok 3-ra, jugok meg 9.
Igen, tehát hogyha most szegény skótok, ha megint ezzel esnek ki.
A szegény skótok valahogy mindig ki szoktak esni. Annyira jó, ez nem jó az a mostani.
Pedig Rossz Stuart még mindig ott van a lelátón.
Hát, ő is nagyon jó, de mondjuk a 74-es, 78-as, 82-es skót csapat az világklasszisokból állt, mind a három, és egyik se jutott tovább a csoportjából. Innen fogjuk folytatni a hírek után. Hát körülbelül 3 perccel ezelőtt, mert pörög azért a kart, 30-20-ra vezettünk, most 37-37, és még mindig a 8. asszóba Szűcs Luca vív, még Battai hátra van az utolsó asszóba, ugye 45-ig megy hírek után, vagy már eldőlt, vagy majd mondjuk, hogy hogyan végeztünk az Antoni Vivo Európa Bajnokság női kartcsapat elődöntőjébe. Jöjjenek a hírek.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Pizsáni Újpesten aláírták az alaptörvény módosítását. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Elődöntős a női kart csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca a bolgárokat verte a negyed döntőben. Majd az oroszok ellen lép pástra, a legjobb 4 között. Jelenleg is tart az asszó. Az András Vitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között. Így legjobb esetben is csak az 5. helyen zárhat. Támadót igazolt az Újpest. A név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijáninak kínált szerződést a Lila Fehérek labdarúgó klubja. Tijáni a Cseszlávia Prahától érkezik. Korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub, a Sparta futballistájaként folytatja pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott kerettagkapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupa győztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását a köztársasági elnök. Súlyog Tamás megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lép életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg hajnalban még légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. 20 meghaltak, köztük 4 izraeli katona. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves szinten mintegy 7%-os növekedést jelent. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves.
Közlekedés.
Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében a terelt szakaszon 4 autó ütközött össze. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították. A torlódás már 7-8 kilométeres. Baleset történt Budapesten az Árpád hídon, Pest felé a Szentlélek térnél, és szintén baleset volt a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidékeken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól keddéj félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, Budapesten az FM 105.9-en.
Na, és a Nemzeti Sportkörben Balay Attila, Kiss Tamás és Turi Gábor, a mikrofonnál Elpap István, sikerült 45-38-ra elveszíteni a női kardválogatottunknak a franciaországi vívó EB-n az elődöntőt, 30-20-ra még például mi vezettünk, tehát hogy az utolsó 3-4 asszóban mi történt, azt majd az illetékesek elmondják, például 5 óra után itt majd nálunk is, de hát a lányok vívnak a bronzért, mert ugye a csapatba a bronzért is vívnak. Na, menjünk vissza Észak-Amerikába, mert azért a VB-ről, Attila igen, össze
ráncolt szemöld, vagy homlokkal üszít velem szemben.
Nem, mert 30-20-ra mi vezettünk 6 asszó után. Igen. Maradt 3 asszó.
Igen.
A rossz a szabály, hogy az ellenfél 3 asszó alatt 25 pontot tudott csinálni. No, nem normális a szabály.
Hát ha kevesebben vezettünk volna, akkor nem tudott volna 25 pontot csinálni.
De ennyivel vezettünk.
Hát igen.
Na mindegy.
De ettől még hiába ez a szabály.
Hát ez.
Nem kell 10 dusos előnyt leadni. Na, VB, ugye Amerika-Ausztrália lesz ma, aztán hajnalban játszanak a brazilok is, Haitivel, az akár még lehet örömfoci is, így az első Haiti meccs alapján mondom ezt, nem a brazil-marokkói alapján, és lesz egy marokkói skót, az egy éjfélkor, az például fél háromkor kezdenek majd a brazilok, az a marokkói skót az egy kifejten jó hangulatú történet, és aztán reggel 5-kor Törökország-Paraguay, ezt csak azért emelem ki, mert talán ez a legkevésbé vonzó példány, már csak a kezdési időpont miatt is a 4 meccsből, viszont itt a Nemzeti Sportrádióban azt is élőben közvetítjük, úgyhogy egy picit későbbre csúszik majd a sportreggelnek a kezdése, mondom ezt, mert itt kell lennem, de így egy órával többet alszom, úgyhogy ez egy kiváló hír. Melyik meccset várjátok a legjobban? Mert azért most már a csoportokon belül is, ugye volt egy angol-horvát, az már jó nézett ki, volt egy marokkói-brazil, ilyen túl sok ilyen elit, te mondtad a holland-svédet, ami egy vízválasztó
igen,
történet
ott ugye
lehet.
A két csapat miatt, amit mondtam, nagyon kíváncsi vagyok.
De az USA-Ausztrált is nyugodtan ide vehetjük mostani állás szerint.
Én azt gondolom, hogy itt, ahogy nézem a ma este kezdődik ugye ezzel az Egyesült Államok Ausztráliával, és akkor megyünk ugye hajnalig az említett meccsekkel, majd holnap este jön a holland-svéd és a Németország elefántcsontpart. Ez gyakorlatilag mindegyik
csoportrangadó.
Nem csak azért, mert második fordulós meccsek, hanem ezek tényleg jó mérkőzések, és említetted ezt a török-paraguayi meccset, szerintem az is érdekes abban a szempontból,
mondjuk
hogy
az X lenne, akkor nagyon nagy bajba kerülnének mind a törökök, hát ez az egyik, mind
ez a paraguayiak. A másik, hogy szerintem a törökök saját maguktól is, meg a szurkolóik is, meg úgy nagyjából a
hát még USA-val játszanak majd.
Többet vártak tőlük, és ez nagyon meglepetésszerűen érte őket, azt gondolom ez az ausztráloktól elszenvedett vereség, és most nagyon össze kell kapniuk magukat, mert ugye Paraguaynak is ugyanúgy nagy a tét, úgyhogy ez egy izgalmas, egy érdekes összecsapás lehet. Kíváncsi vagyok, hogy Neymar jelenléte nélkül a brazilok mennyire fognak tudni brillírozni egy
számukra. Már nem hiszem, hogy befolyásolná őket, hogy ott ül-e fülbe valóba a mester.
Egy számukra kellemesnek ígérkező ellenféllel szemben. Illetve hát a Skócia-Marokkó, ahogy említettük, ugye a papíron, meg a mutatott játék alapján Marokkó esélyesebbnek tűnik, de úgy, ahogy beszéltünk róla, azért a skótok nagyon sokféle módon mindenféle eszközzel képesek elrontani az ellenfélnek a játékát, úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy ez.
Ezért szurkolok én inkább Marokkónak, a szurkolás szó nem igazán fedi a valóságot, de nincs a szívem egy olyan csapat mellett, amelyik elrontja a másik játékát, tehát az a cél, hát igen, ez nem, igen. Nem, tehát legyünk már kreatívok.
Tulajdonképpen ezt láttuk a zöldfoki köztársaságtól is, mert ők gyakorlatilag azt csinálták, hogy 30 méterre a kapujoktól megálltak, és megpróbáltak elrontani a spanyolok játékát.
De szabálytalanságuk volt, azt azért tegyük hozzá, hogy szenzációsan csinálták.
És egyébként tényleg minden
lövésbe.
Minden tisztelet az övéké, mert gyakorlatilag a végén, amikor Vozinyáról már az utolsó 10 percben gyakorlatilag hát azt se tudták már szegények, hogy hol vannak, annyira elfáradtak, még akkor is tényleg mindent beletettek, az utolsó energiatartalékukat mozgósították.
Az ember, amelyik a belevetőt a lövésbe és a lapockájával védte a lövést, úgyhogy így ment el 5 centivel a bal felső sarok fölött, és utána öklét rázva ült a földön, tehát annyira jól néztek ki.
Igen. Egyébként tényleg minden tisztelt az övéké, meg hát persze a 40 éves kapusuké, aki ugye
megjött az anyukája is.
Világsztárra van sárga.
Kicsit megijedtem.
Megjött az anyukája, és 3 óra lefolgása alatt, nem tudom hány ezerről, 5 millióra nőtt az Instagram követő. Ezek a fontos hírek.
Hát Neymar is ezért van kint a VB, csak ez a kapus legalább véd is.
Ezért jó a 48 csapatos VB, mert ilyenek a vezető hírek, hogy 5 millióra nőtt az Instagram követők száma, és Neymar pedig a családja körében, mert azt hiszem, kint vannak, és valami fürdő, valami medenc és villát bérel, és most Neymar is inkább ott van, mint a brazil csapattal.
Mi mást?
De azért ezzel együtt láttuk most a súlyos sérülés ellenére láttuk Kanadát is gálázni, jó futballozni, láttuk Hollandot, amikor ugye odarakja magát, láttuk az angolokat, amikor odarakják magukat, láttuk Messit, Miroslav Klose korábban megdönthetetlennek tűnő rekordját vidáman beállítani, meg is fogja dönteni, de aztán jön Bappé, esetleg Kane, és őt is megdöntik, tehát ez a világrendje.
Igen.
És látjuk a 40 éves, nem csak Vozinha 40 éves, hanem 40 múlt, vagy 40 mindjárt Modric, Neuer, Messi, Ronaldo, tehát itt ez amikor néha egy-egy kapus Dino Zoff vagy Peter Shilton körülbelül ők voltak ilyen 40 évesek VB-ken, akkor az egész világ vigyázba. Hát most meg majdnem minden csapatban van egy ilyen nagypapa.
Sőt, mezőnyjátékosok.
Hát, és ezek mezőnyjátékosok. Vozinha ugye nem, de ezek, de a többiek azok mezőnyjátékosok.
Ahogy a születéskor várható élettartam kitolódott, úgy a születéskor várható sportoló élettartam is kitolódik, tehát előbb-utóbb majd ezzel szembesülnünk kell, hogy az, hogy valaki 40 évesen még világszintű teljesítményre képes, bizonyos sportakban az nem is lesz a nagy meglepetés.
Most jönnek majd az 50-esek, egy-két évtized.
Mi már nem jövünk sajnos, szóval nem lehetünk kitolódni, igen.
Matthews.
Ő 50 volt.
50 volt, amikor még angol válogatott volt. Ellenünk az évszázad meccsen is már volt 36 szerintem, és Márta még 66 évesen futballozott. Tehát azért van remény nekünk még. Én nagyon várom az egyenes kiesésbe azt, hogy legyen egy dél-amerikai rangadó, leginkább egy argentina-urugváj meccset egyébként azért, mert ez, hogy Uruguaynak argentin szövetségkapitánya van, ezt még szoknom kell. Tehát ehhez képest az, hogy Angliának német van, ez sima ügy.
Igen.
És a csoportban meg legjobban a brazil-skót meccset várom, mert a brazilok számára elképesztő tétje lesz ennek a meccsenek. Ha ott kikapnak, akkor harmadikok a csoportba.
Hát igen.
De és azért...
Brazilok,
tovább fognak menni harmadikként
brazilok
is.
Szinte mindig, a skótok kin vannak, szinte mindig találkoznak a brazilokkal, ez minimum a negyedik brazil
skót. És soha nem verik próbál őket.
Viszont
viszont
a skótok még sosem nyertek.
Ez igaz.
Úgyhogy azért a brazil harmadik hely talán nem annyira reális, igaz, az első se feltétlenül, ha Marokkó így pörög Skócia meg Haiti ellen.
Csak ha már említetted Neuert, ugye a szombatesti, igen, ma péntek
szombaton.
Programban ugye ott van ez a Németország elefántcsontpart, ami gyakorlatilag ahogy mondtad, a csoportrangadó.
Kiderül, hogy a németek tényleg ennyire jók, vagy Curaçao volt ennyire gyenge.
Így van, és ha megengedtek annyit ma, amikor írtam az előzetest, akkor került elém az elefántcsontparti csapatban van a Jan Diomande nevezetű,
igen,
nagyon
igen.
Fiatal
Lipcsei,
ugye Gulácsi Péter
egész
Juniorban.
Európa akarja szerződtetni.
Így van, és hát elém került az, hogy a németek külön készülnek rá, hiszen ismerik a Bundesligában azért, hogy mindenki látja, hogy ő miket csinál, meg sokan mondjuk a Bayernesek nyilván játszottak is ellene, és hát egy kicsit tartanak is tőle, persze az elefántcsontpartiaknál vannak még rajta kívül is nagyon jó játékosok.
De a németeknél is.
De a németeknél is, bőséggel, igen. És hát úgy tűnik, hogy külön készülnek erre a fiúra, akiről biztos a Gulácsi Péterig sokat többet tudnak mondani, de hogy a számai nagyon jók, mert ugye tavaly szerződött a Lipcsihez, és egy kifejezetten jó szezon produkált. Sőt, azt mondják a szakértők, hogy nagy szerepe volt abban, hogy a Lipcse odaért a harmadik helyre, és így BL főtáblás lesz. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy egy ilyen, ugye mindig minden VB előtt, most nagyon hosszú évek óta mondják, hogy majd mikor lesz egy afrikai csapat, amelyik majd oda nagyon nagy magasságokba el tud jutni. Hát kíváncsi vagyok, hogy...
Ha Suárez ez nem üti ki kézzel azt a lövést,
hát
akkor
igen,
Gána,
ugye
akkor
egy időben
bejutott volna a négy közé.
Gána volt erre a nagy esélyes, de hát
azóta,
a Suárez...
Hát Marokkó, csak ugye a Marokkó afrikai, csak nem fekete afrikai.
Igen,
az két más volt a kultúra. Úgy kíváncsi vagyok, hogy az elefántcsontpartiak mit tudnak csinálni a németek, és fordítva, hogy tényleg vajon hol tartanak a németek, mert
hát ugye végül is mind a kettő győzelemmel, németek nagy gól különbségű győzelemmel, de Curaçaót, az elefántok ugyan nem nagy különbséggel, de mégiscsak megverték Ecuadort, tehát mindent összevetve most nem hagyja a tatár egyiket se, tehát ha csak nem akarnak a németek erőt demonstrálni, vagy ha csak nem csinál elefántcsontpart presztízs kérdést abból, hogy na megmutatjuk a németeknek, akkor ez lehet egy ilyen középkategóriás X közeli meccs, nem? Simán.
Hát lehet, de az első mérkőzése a németeknek, amikor egy kicsit olyan érzésem volt, ugye nyilvánvalóan Curaçaónál játszottak, nagyjából lehetett tudni, hogy hát nyilván, ha nagyon akarják, akkor lefocizzák az ellenfelet, mert óriási a tudáskülönbség meg egyebek a két csapat között, és azt éreztem a németeken, hogy ugye volt most kettő, tehát a világbajnoki címük óta, 2014 óta volt kettő világbajnokság, amikor a csoportkörből sem jutottak ki. És azt éreztem rajtuk, hogy elkezdődött a mérkőzés, és nagyon hamar megérezték a vérszagot, és akkor erre úgy rá is mentek, hogy akkor viszont focizzuk ki magunkat, akkor mutassuk meg, meg egy kicsit tartsunk ilyen erődemonstrációt, oké, hogy gyenge az elfé, de megmutatjuk, hogy mi ide komoly célokkal jöttünk. Hát ugye talán ez volt a legnagyobb arányú győzelem az első fordulóban, ja, is volt ehhez hasonló.
Tehát, hát hogy... most lett 6-0 a Kanada.
Ja, igen. Tehát, azt érzem rajtuk, hogy...
De az ők... már a második forduló.
Az már második forduló, igen. Azt érzem rajtuk, hogy ők most így nagyon, nagyon beleálltak ebben. Nem biztos, hogy... Tehát engem meglepne a német mentalitás mellett, hogyha ők egy X-el megelégednének.
De ez így volt két éves, hát akkor is nagyon beleálltak. Őt egyre megverték a skótok az első meccsükön, és mindenki rájuk csodálkozott, hogy milyen jók a németek, és egyébként jók is voltak, hogyha a Kukurellának azt az egyértelmű, számomra egyértelmű kezdését befújja a bíró. Amikor
már... Ja, hogy az EB-n.
Az EB-n. Két éve az EB-n.
Jók voltak, hát a német volt a másik legjobb csapat a spanyol mellett.
Tehát a német az már két éves jó csapat volt. Emlékszem, hogy ugye a Sportrádió első napja az EB-nek a nyitónapja volt, és akkor itt a reggeli műsorban még a Szécsi Zoli is itt volt a reggeli adásban, és beszélgettek, hogy melyek lehetnek az esélyes csapatok, és akkor jöttek ki, és mondtam nekik, hogy a németeket nem mondtátok, németek nagy jók lesznek esélyesek, mondtak, hogy persze, aztán utána volt is, aki fejé volt test, hogy honnan tudtad?
Mondom, hát eleve otthon voltak, mondjuk, az se jutos.
Aztán. Nem, de azért ez, ahogy mondtuk, a Virccel, meg a Musiálával, meg ezzel a néhány fiatal játékossal, ez most egy másik német csapat, tehát bármeddig emelt.
Meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Na, jöjjünk ki a VB-ből, de azért akkor rendkedvér, ma 21 órakor kezdődik a mai program, Egyesült Államok Ausztrália, aztán Marokkó következik Skóciával, éjféltől, 14:30-tól, 14:30-tól Brazil Haiti, és reggel 5-kor van a török és a paraguai mérkőzésnek a mai záró meccse, tehát ez a két csoport is letudja a második kört. Annyit beszéljünk fociról, hogy Hegyi Krisztián, aki ugye West Ham United volt, és onnan kölcsönbe itt-ott amott a magyar NB1-be, a Sparta Prágába folytatja a pályafutását. Ugye most Pécsi Ármin és Jakabisvili Áron van ott a válogatottnál, Tóth Balázson kívül, aki szinte nem a nagyon-nagyon régóta válogatott. Egy pár évvel ezelőtt még úgy nézett ki, hogy talán egyébként Hegyi Krisztián lehet az, aki majd ezt a öreg garnitúrát, a gulácsi dibusz szappanos féle garnitúrát egyszer leváltja, most ehhez képest a Sparta Prágában van, ez mennyire jó, kapusaink azért vannak ezzel együtt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy az a poszt, ahol, emlékszem, ott korábban se voltak olyan extra problémáink, de talán így a jövő sem annyira sötét dacára annak, hogy Gulácsi már nincs, Dibusz már mindjárt nincs, Szappanos ugye már deklaráltan nincs.
Kapusaink mindig is voltak, mert vallom, hogy a mi magyarok elég megnézni az olimpiai érmények eloszlását. Egyéni sportokban vagyunk jók, és a kapus egyéni sportoló. Egészen más. A lelkülete mindene, mint az összes többinek.
Cserébe a futballkudarcaink története, futballkapusaink története is.
Hát igen, mert egyébként a balszélső ritkán tud gólt kapni, lássuk be. Tehát persze, kihagytunk ennek az eklatás példa érdemes visszanézni azt a 1966-os magyar-portugál 3-1-es meccset. Igen. Amit ott a csatáren kértek, az elmondhatatlan. Mégis ugye csak a kapus hibáról szól az egész meccs. De akár sajnos, ahogy utána a szovjetek ellen szembe kiestünk. A másik meg, hogy vallom, hogy a néplélek az visszatükröződik mindenbe. A sportba is visszatükröződik. És a magyar néplélek az a alapja a biztonság. Nem lehet, hogy az egész EU-ban nálunk van a legtöbb örök lakás, mi szeretjük, hogyha a hátunk védve van, hogyha otthon vagyunk, nálunk a kapus, kézzel is mindig ezt mondom, a mi játékunk az, hogy a kapus benn van a kapuba, és 6-os falat védekezünk. Az, hogy rohangászunk kín, 7-5 ellen, 3-2-1-es védekezés, ugyanaz igaz a futballra is. Nekünk a kapus, az mindenek az alfa meg az omegája.
Én a kapus posztot kicsit nem akarom a kapusokat megmondani, szerintem ezt ők is fölvállalják, tehát finoman fogalmazva megszállottak, erősebben mondva bolondok a kapusok, és ott vannak a ketrecbe.
Király Gábor ugye április 1-én született, akárcsak Öcsi bácsi, aki nem kapus, de...
Na igen. Igen, hogy tulajdonképpen úgy vannak vele, hogy ott van az a ketrec, az övék, és ott ők megvalósítják önmagukat.
Sőt, egész ennyi. Az öt és feleség, az ott mind az övék.
Így van, és ezért van az, most nem akarok szakmázni, mert ugye ebből ugye azt mondjuk ki, hogy a kapus képzés jobbnak tűnik, mint a mezőjátékos képzés, mint akkor ezek
mondjuk
szerint
így
is van.
Ebből a szempontból könnyebb dolgunk van.
Igen, de mondom, tehát ott nagyon, nagyon számít az, hogy Attila mondta a népleket, de van egy ilyen, van bennük egy flug, és ott én be akarom bizonyítani a ketrezbe, hogy én vagyok a legjobb, engem nem érdekel, hogy a bal szélső, hogy ez, meg az, hogy a jobb szélső, én ott edzek, nekem gurigatják a labdát, én ott el vagyok a ketrezbe, tulajdonképpen legyünk őszinték, tehát ugyanabban az öltözőben vannak, de lehet, hogy edzésen nem is találkoznak egymással.
Tehát bizonyos edzéseken nem.
Erről van szó, tehát abszolút egy egyéni sportág, egy csapatsportágon belül.
De hogy akkor Hegyi Krisztiánra visszatérjünk, mert egyébként mindennel egyetértek, amit a kollégák mondtak. Szerintem jó. Tehát ez a... Nem vagyok annyira elmélyülten cseh futball szakértő, de szerintem ha Csehország, akkor nyilván a Sparta Praha vagy a Slavia Praha az mindenképpen jó irány lehet, úgyhogy...
Hát csak védjen is, persze.
Ezt akartam mondani, hogy azt kívánom neki, hogy védjen minél többet, és tapasztaljon minél többet, akár a cseh bajnokságban, akár nemzetközi poron, de most nem tudom így fejből, hogy a Sparta Praha bárhova oda jutott-e, vagy ott lesz-e, vagy...
Majd megnézzük.
De majd megnézzük. És igazából én azt gondolom, hogyha van négy ilyen kapusunk, ugye most négy kapust soroltál föl, nyilván Tóth Balázsnak a mutatott produkcióját már jól ismerjük.
És de... ráadásul Rossi deklarálta is, hogy mert ez nem is baj, ha a kapusnál deklarálva van. Hogy nála ő az első számú.
Így van. Szerintem talán ő is a legjobb, ha szabad ezt így kategorizálni.
Én is azt gondolom, de láthattuk Jakubisvili Áront ugye bemutatkozni.
Lepaj, védett egy nagyot, majd odament Vili a meglepett Vili Orbánhoz, aki azt sem tudta, ki ez az ember, és belecsapott a tenyerébe. Na de mondom, ez magány.
Hát ilyen.
A 40-es években bármelyik magyar filmben járva pályát el tudtam volna képzelni. Ugyanaz a fizimiska habitus, elképesztő.
De nagyon, ezt nagyon jól látni. Nagyon jól látni, mert szerintem ilyen egyeniségek kellenek, és hát ott van Pécsi Ármin is. Úgyhogy ha hozzájuk még Hegyi Krisztián is csatlakozik, akkor aztán tényleg nem lehet a biztonság, amit Attila említett, itt aztán nem lehet.
Akkor majd Rossi megint nem tudja, kit nem.
Majd maximum Rosszinak lesz nehéz, igen.
Na, kézilabdázzunk. Ugye, hát egyfelől hamarosan itt lesz velünk Imre Bence, tehát mondjuk ezt sem árt azért tudni, aki ugye Veszprémbe folytatja a pályafutását a nyártól, de ugye pillanatokkal ezelőtt elveszítette a szövetségi kapitányát, hiszen már nem Csemer Rodriguez a magyar férfi válogatott kapitánya. Ki lesz a befutó, Attila? Mit hallani? Ki lenne, ha rajtad múlna? Egyáltalán mi a jó nekünk? Magyar, külföldi? Ha külföldi, akkor minket jól ismerő külföldi, vagy nagy nevű külföldi?
Ha külföldi, akkor legyen magyar. Úgy értem, hogy Csavi Szabate, aki itt volt sokáig edző, és egyébként megtanult magyarul, mert az nagyon fontos. Az nagyon fontos, hogy kiválóan beszéljen a fogadó ország nyelvén, mert egy világversenyen néha az kell a játékosnak, hogy egy órán keresztül beszélgessé vele, néha az kell, hogy az időkérésnél azt a három mondatot úgy mondd el az anyanyelvén, hogy belevésődjön, és nagyon sok olyan kiesést láttam, hogy nem jött át az időkérésnél az, amit akart mondani. Általában a skandináv edző, mert olyan furfangos angolal mondta, persze nem ez fog dönteni. A jégkorongosok példája most nagyon jó volt szerintem, hogy teljes, komplett magyar stábból egészen más volt a kisugárzás ennek a csapatnak, mint a tavalyinak, amikor a játékos, nem mondom most a nevét, ugye a meccs után a vegyes zónában mondta, hogy bolond a szövetségi kapitány. Tehát azért
tényleg az volt.
Hát lehet, hogy az volt.
Az se volt rossz.
Az se volt rossz.
Lettem volna a kommunikációsuk.
Mindenki, én is így
értem. Igen,
azt kihozni X-re. Friss még a történet, ugye, mert hétfő éjfélkor praktikusan kedden reggelre dőlt el, hogy nem Csema lesz a szövetségi kapitány. Novemberben játszik legközelebb a válogatott tétmérkőzés, tehát kapkodni azonnal nem kell. Természetes, mindenhol felvetődik teljes joggal, hogyha magyar kapitány lesz, akkor adódik Sótonyi László személye, aki ugye egyrészt 2023-ban junior VB-n ezüstérmes csapatot rakott össze, és azoknak a srácoknak a nagy része beérkezett a felnőtt válogatott, együtt egyébként arról, hogy sikerül az átállás juniorból felnőtt korba, itt vannak a srácok.
Hát dolgozott a Dusebájevnél, dolgozott ő a válogatott.
Dolgozott, mellett, de az nem volt egy vidám időszak. Egyrészt
nem
azért,
azt mondtam,
mert,
csak tényszerűen, mert, hogy volt már a válogatott.
Volt a válogatottnak hivatalosan a másod edző, de gyakorlatilag ott az egyik fő gond éppen az volt, hogy Dusebájev elsősorban nem vele konzultált, hanem a stáb egy másik tagjával, és a Sónak értetően nem esett jól. Most a NEK-ból csinált egy nagyon partiképes csapatot a fiatal srácokból. Nyilván felnőtt szövetségkapitánynak lenne egy más minőség. Sotonyi nagyon komoly intellektus. Egyszer egy játékos mondta Kovács Laci bácsira, hogy Laci bácsival egy baj van, túl sokat tud a kézilabdából. De most remélem, hogy ha adott esetben, ha Só lesz a szövetségkapitány, akkor ez nem vetődik fel.
Mit mondanak Mocsaira, amikor vázolja. Hát amikor tényleg előadja magát, mert ő az, aki ugye ezt tőled loptam, hogy fantasztikusan ért az egész, ez csak egyfajta természettudományként kezeli a kézilabdát, ami nagyszerű, csak a játékos felé nem biztos.
Ami az emberi természettudomány egyébként, igen. Aztán, hogyha külföldi kapitány lesz, hát ott meg akkora a merítés, hogy szerencsére nem én fogok dönteni, de én vallom, hogy magyar csapat mellé olyan habitusú szövetségkapitány való, aki a magyarokat tudja kezelni, és az alapvetően nem skandináv ember. Erre most lehet mondani ellenpéldának a győrnői kézabda csapatát, amelyik Per Johanssonnal nagyon megtalált hangot, csak a győrből skandináv csapat lett egyébként. Persze. Most a válogatottunk, az nem lesz skandináv. Úgyhogy nagyon észnék kell lenni szerintem, mert bár van idő, de augusztusra, szeptemberre szerintem mindenképpen meg kéne találni az új kapitányt, hogy az már úgy kezdhesse járni az NB1-es meccseket, meg a kupa meccseket, hogy így nézze a játékosokat.
Tehát egy ilyen szerű kéne, mint amilyen a nőknél a Golovin, hogy külföldi, de magyarul beszél, már magyar, időkérésnél oda tudhatni, beszélgetni tud velük.
Mindenképpen fontosnak tartom a kommunikációt.
Én akkor maradnék a Sótonyi mellett, nem azért, mert jó beszél magyarul, hanem azért, mert most ő ismeri ezt a brigádot, ja, aki 2023-ban eredményes volt. Tehát innentől kezdve, tehát ugye mindig azt szoktuk mondani, Attila is itt fél hónapban megpedzett, hogy ugye megérkezett ez az utánpótlás, ugye nagy kérdés az, hogy ezek a srácok, tehát az Imre, a Krakóczki, meg Fazekas. A Hirtenakat, a Irics, igen, gyakorlatilag át tudják-e venni a stafétabotot, és ehhez
megvan a... Szerintem átvették.
Igen,
nem
de
az... Teljesen.
De így van, de a Sótonyi látja ezt egészben, és szerintem ez abszolút. Nem szeretek ilyeneket mondani, mert aztán tehát járna neki, hogy így fejezzem ki magam. Nem tudom, hogy ez valószínűleg nem dívik egy választás esetén, vagy kihős esetén, de járna neki. Tehát
csak ne úgy járjon, mint a fiatal Prémás, hogy járni jár, csak nem jut. nem jár a jött, hát járni jár, csak nem jut, mondta az öreg.
Nem, ez most azért egy más helyzet.
Nem tudok nagyon annyit hozzátenni, hogy nagyjából azt akartam én is elmondani, amit Gábor itt előttem elmondott, hogy miért ne? Tehát nyilván van egy...
Most nincs kockázata a dolognak,
ezért mondom,
nincs tétmeccsünk égen földön.
Nincs olyan nagy kockázat, és lehet, hogy érdemes megpróbálni, főleg úgy, hogy ismeri a keretet, és az eddig elért eredményei, amiket Attila felsorolt, önmagukért beszélnek.
Ugye a VB-re nem jutottunk ki, ennek a legfontosabb konzekvenciája az, hogy az olimpiai selejtezőre nem tudunk a VB-ről eljutni majd Los Angeles előtt, de ugye ott még van egy kis kapu, még van egy EB kis kapu, ami persze az egy elég kicsi kapu, de ha más nem, akkor azt majd Attila talán tudod, hogy onnan, hogy tudom, hogy onnan se könnyű eljutni, sőt, szinte lehetetlen, de ott
nem,
már
nem lehetetlen.
Ott már a VB belejátszik, ugye? Tehát
persze, a VB második, hetedik helyezettje ott lesz az olimpiai selejtezőn, és még
a világbajnok direktbe kijut.
A világbajnok direktbe kijut, a földrészek bajnokai direktbe kijutnak, a házigazda kín van, ez 6 csapat, és az olimpiai selejtezőre kijut még 6 csapat. Az olimpiai selejtezőn
egy.
Az Európa bajnok az közvetlen az olimpián van, és az EB-ről 2 csapat jut ki az olimpiai selejtezőre, tehát azon a csapatok között kell az első kettőbe lenni, amelyek a VB-n nem szereznek még jogot.
Az nem irreális.
Nem irreális, de mondjuk azért a VB-n lesz egy-két olyan csapat, amelyik lemarad a 2-7-ből, te szerint én ilyeneket satszolok oda, hogy nem lesznek 2-7-be, hogy spanyol, szlovén, és akkor még ugye jönnek, akik eleve a VB-n nincsenek ott velünk együtt, osztrák, Svájc,
jó, de ezek nem jobbak, mint mi. Úgy,
nem, hogy... nem lehetetlen. Tehát ha Csema maradt volna a kapitány, én szerintem, hogy úgy maradhatott volna a kapitány, hogy vállalja, hogy kiviszi az olimpiára a csapatot, különben nem maradhatott volna. Az új kapitánynak nem lehet azt mondani, hogy vállalt, hogy kiviszed az olimpiára, mert nem az ő sarra, ami
igen,
történt.
Igen.
Ő elkezdett építkezni, és ha még mellette sikerül kijutni az olimpiára, akkor éljen.
Na hát erre még lesz időnk erről beszélgetni, és akkor ma meg kövessük a Nemzeti Sportrádióban is a labdarúgó VB-t, mert itt ismét meccs hegyek már 21 órakor, de még reggel 5 órakor is. Köszönöm szépen Balai Attilának, Kis Tamásnak és Turi Gábornak, ez volt a Nemzeti Sportkör, mindjárt vívással folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A világ két legtávolabbi pontja is figyelmet kap a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Egyesült Államok egy sikerrel már biztosan tovább jutna, de hasonlóan számolgathatnak az ausztrálok is. Ebben a pörgős párharcban egyetlen pillanatra sem lankadhat a figyelem. Egyesült Államok, Ausztrália labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 21 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra múlt, negyedik napjához érkezett Antonyban, Franciaországban a vívók Európa-bajnokságra. Elkezdődtek a csapatküzdelmek, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók mai történéseiről Szabó Bence összeállítása következik.
Kedden kezdődött Franciaországban a vívók Európa-bajnoksága. Az első magyar érmet Szatmári András szerezte, aki a férfiak egyéni kardversenyében bronzérmes lett. Keszi Dóra beszélgetett vele a helyszínen.
Ilyen nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amin kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg igazából pont az előbb is gondoltam rá, hogy azért ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ezt bizonyosan aláírtam volna, tehát ez az 100%. Nyilván van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk késsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időkben.
Na ezt jó hallani, igen, már sokszor, igen, azt látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, azt nem lehet elvenni, hogy nem túl sokat is. Talán lehet, igen, és ráadásul a technikád is szerintem kimagaslott tényleg itt a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl azért. Igazából mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Ha csak a mai napot is nézem, de az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de függetlenül tényleg csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és azért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
Lehet, és ugye ti csapatban azért szereztetek érmeket, így mondjuk a szezonok során is, vagy mondjuk a tavalyi világbajnokságot, Európa-bajnokságot is nézzük, de valahogy tényleg egyéniben neked az utóbbi időben kevésbé jött össze az eredmény, hogy ezért a vívás, ha azt nézzük, ez egy egyéni sportág, szóval ilyen szempontból ez különösen fontos.
Abszolút, és sajnáltam is mindig, hogy nem jött ki valahogy a lépés, nem tudtam valahogy átlépni tényleg egy gátat, és úgy, hogy csapatban meg valóban hoztuk az érmeket, és nem csak az érmeket, hanem az én mutatott vívásom is jó volt, hogy az én adott találataim után szereztünk akár aranyérmet, vagy érmet, vagy jutottunk négybe, teljesen mindegy, és valahogy ez vagy egyéniben nem nagyon jött ki, és ezt mindig sajnáltam, de most ma ez végre kijött, és sok munka, akár itt az egész tímemet ki tudom emelni, gyógytornász, pszichológus, erőléti edző, elsősorban nyilván az edzőm, Gárdos Gábor segít a legtöbbet, de mindenki a tímemben hozzárakott annyi plusz dietetikus szintén, hogy ez ki tudott jönni. És nagyon jó, hogy egy Európa-bajnokság jött ki, és nem egy világkupán akár, tehát ez még boldogabbá tesz.
Mi most a rádióhallgatók nem látnak, hogy azért itt van körülöttünk a jeges zacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágás Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
Küzdelmes volt, mint igazából az egész nap. Itt egy picit azt éreztem, hogy valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni, tehát hogy úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Úgyhogy ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára igazából ráérezni, neki egy nagyon egy ilyen majom tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtunk, nem csak rajtam sajnos, hanem az Áronon is, és próbáltam volna visszavágni neki, a Máront megverte, de sajnos mind a kettőnket megverte.
És milyen volt a Pianfettig vezető út, mert ezért számos oroszt is kifogtál, mennyire fekszik neked mondjuk az ő stílusuk?
Az jobban, aki technikailag ügyesebb, vagy képzettebb, inkább azt mondom, tehát az jobban fekszik szerintem nekem, viszont borzasztó nehéz két a szó volt, tehát az oroszok viszont nagyon-nagyon-nagyon jók, és amint visszatértek most az elmúlt időszakban, hát az Ibrahimov nyert világkupát, csapatban ezüstérmesek voltak, tehát én is találkoztam már többször velük idén, akár csoportban, akár táblán, és azért ez borzasztó kemény asszok voltak, amit sikerült legyőznöm. Nyilván ott volt egy szerencsém is, itt a grúz ellenféle szemben, de ettől függetlenül nyilván örülök neki, hogy sikerült.
A második magyar érem csütörtökön született. Pályafutása első egyéni EB érmét szerezte meg Muhari Eszter. Női párbajtőrözőnk a harmadik lett Franciaországban.
Más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek, hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk, mint ma is 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek a esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem, főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit már ugye én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok, úgyhogy számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
Az első két asztod azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
Próbáltam azt tettetni, mintha ott kezdődött volna a nap, mert úgy általában, ahogy mondtam, nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, úgyhogy most mindenképpen vissza akartam adni neki ezt, hogy a főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock, őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, és akkor is csak egy öttusban, úgyhogy ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a Katari Dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
Köszönöm ismét, Katrina Lehisz, ugye a budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthatjuk, hogy tudtok küzdeni egymás ellen, most azért elég ki elment az elején, mivel volt ő ma jó.
Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán Grand Prix-n ott pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt, és kinek volt nagyobb most az arca szinten, de hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében, tehát ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
Ez egy magas lányról van szó, hogy hosszú kezelába van. Jött is az edzőtől utasítás, hogy a kezére figyelj, mivel ezt nem értettük pontosan, még biztos is kérdeztél, ha jól emlékszem, hogy mit mondott Leslie.
Hát az edzőmnek mindig a legjobb meglátásai vannak, ezt be kell, hogy valljam. És az a legjobb, amikor ugye hallom is, de azt is be kell valljam, hogy egy kicsit halk volt ma, és nehezen tudtam hallani, főleg ugye a közönség miatt. De az egyik legjobb tanácsa az volt így az egész nap során, hogy ne kételkedjek magamba, és leginkább ezt, tehát a szakmai tanácsokat is adott, de nagyon megerősített fejben, és talán Lehisszel pedig azt mondta, hogy elég rossz tempóban indultam, amit ugye persze én is éreztem közben, de hát van ilyen nap.
Mivel fog most tenni ez a két nap pihenő?
Ki kell egyensúlyozzam ezt, hogy ma ennyire sokat csináltam, hiszen ugye a csoportkörök az 6 asszó volt, plusz ez az 5 asszó, így az elődöntőig, szóval ez rengeteg pihenés kell, hogy kövesse ezt a napot, és remélem, hogy erre lesz időm, holnap mindenképpen, holnap után pedig szerintem majd melegítünk egy kicsit a csapatra, hiszen ott is erős lesz az águnk.
Ma két magyar csapat, a férfi párbajtőr válogatott és a női karcsapat is a pársra lépett. A részleteket Keszi Dóra mondja el.
Elkezdődtek a csapatversenyek a franciaországi Európa-bajnokságon, az olimpiai bajnok férfi párbajtőr és a kétszeres világbajnok női karcsapat lépett pársra. Úgyhogy azt gondolom, hogy joggal indultunk neki a napnak éremben reménykedve. A férfiak kezdték a napot, mivel a mezőnyben nem volt teljes a 32-es tábla, világranglista helyezésük ukán a 16-ban vívhatták az első asszókat. Ez egy picivel nagyobb könnyebbség volt az egyénikhez képest, amikor ugye nagyon korán már fél hétre ki kellett térni a versenyhelyszínre. Most a 10:45-ös kezdéshez képest két órával korábban, vagyis úgy 8:30 körül érkeztek a miénk, úgyhogy azt gondolom, hogy rá tudtak pihenni a napra. A 16 között a spanyolokkal vívtunk, ez papírforma mérkőzés volt. Ráadásul az ellenfélnek vívnia kellett a 32-ben a portugálok ellen, úgyhogy mi pihentebben érkezhettünk a meccsbe, ahol András Visiri szerzett, majd Csiklósi Gergely és Kók Máté vívott. Itt még nem lépett pásztra a negyedik emberünk Nagy Dávid, a másik három fiú viszont hozta a kötelezőt, bár sok is nem esett, 35-23-ra nyertek a miénk. A 8-ban pedig következett Ukrajna. Hát ez az elejétől egy nagyon kiki meccs volt, sajnos nem is tudtunk ellépni tőlük, sőt inkább ők vezettek mindig egy-két túlsal, és mindig mi zárkóztunk. Itt a 7. asszóban Boczko Gábor szövetségi kapitány, miután Kók Máté nem nagyon tudta tartani a fókuszt, és vívott -5, de is állította Nagy Dávidot, aki szintén nehezen tudott belerázódni az asszóba, és sajnos ő is -3-at vívott, úgyhogy a végén Siklósi Gergőre hárult az a nehéz feladat, hogy befejező emberként megfordítsa a meccset, de sajnos az ukránok befejezőjének Román Szvicskárnak minden bejött, a végén Gergőnek kockáztatnia is kellett, vagyis menni előre, de sajnos ezekből az akciókból is az ukrán adott túst, úgyhogy 45-37 lett a vége. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy nem jutott a négybe a csapat, és az 5-8. Helyért kellett helyosztót vívniuk. Az ukránok elleni vereség után nem is maradt sok idejük, mert körülbelül 1/2 óra múlva kezdődött a helyosztó Izrael ellen. Ráadásul a helyosztókra át kellett menni a szemben lévő úszoda épületébe, amiről már egyébként sokat beszéltem itt a rádióban. Itt borzasztó párás meleg van, nincs klíma, úgyhogy a fiúk nem könnyítették meg a saját dolgukat. Izrael ráadásul kemény ellenfélnek bizonyult, a 8-ban Franciaország ellen is pont mellettünk levő páston víztak, úgyhogy várható volt, hogy ez a helyosztó sem lett egyszerű. Itt is Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Andrássy Tibor összeállításban víztunk, és 12-11-ig még vezettünk, de 16-16-nál elléptek 3-mal az izraeliek. Sajnos itt Andrássy Tibi vívott egy -3-at, amit aztán nem sikerült behozni a mérkőzés végére sem, sőt az izraeliek még növelték is az előnyüket, így 45-39 lett a vége. Ez pedig azt jelentette, hogy a 7-8. Helyért vívtak még a fiúk, mégpedig a lengyelek ellen. Amit ne szépítsünk, abszolút csalódás, ezt végül sikerült egyébként megnyerni 38-31-re, de hát a két nyert és a két elveszített mérkőzéssel 7. hely lett a vége a fiúk számára ezen az Európa-bajnokságon. És ez valamiért az Európa-bajnokságok nem mennek ennek a csapatnak, az előző két évben 5. hely, igaz, hogy 2023-ban Krakóban szereztek egy aranyérmet a csapatban a srácok, de 2022-ben Antaliában is a 7. helyet szerezték meg. De hogyha azt veszük, hogy egyébként ebben a sportágban nagyon közel egy hónap különbséggel rendezik az EB-t és a VB-t, akkor rendkívül nehéz egyébként formát időzíteni. És általában a VB-t tartják fontosabbnak a miénk, lévén, hogy ott vannak a legnagyobb ellenfeleink, például a japánok is. És azt szerintem mindenki aláírná, hogy akkor jöjjön inkább a VB-ről ismét egy ezüst, vagy akár egy arany, hogyha cserében van egy ilyen rosszabb elvész szereplés. De ugye a pozitívumokról is be tudjak számolni, női karcsapatunk viszont egészen szépen menetelt. Igaz, is csak 16-os tábla volt, és az sem teljes, úgyhogy a miénk a 8-ban kezdhettek a bolgárok ellen. És nagyon magabiztos vívást láthatunk Szűcs Luttától, Battai Sugártól és a felnőtt EB újonc Spíz Annától is, bár onnan az elején egy picit izgult, de azért hozta a pluszos asszókat. És ez nem is volt kérdése, a lányok győzelme, 45-34-re nyertek. Közben a szomszédos páston azt is láthattuk, hogy az elődöntőben a kemény ellenfélnek számító Oroszország vár majd a lányokra, akik Spanyolországot verték 45-38-ra. Itt is Szűcs Lutta, Battai Sugár és Spíz Anna 3-as vívott, Pusztai Liza továbbra sem állt be. A lányok az elején Oroszország ellen azért megnyugtató előnyt szereztek, az újonc Spíz Anna fantasztikusan szállt be a kettes asztóban, és rögtön 8-2-t vívott. Ezzel a megszerzett előnnyel azért sokáig tudtak is élni a lányok, sőt növelték is, úgy tűnt, hogy egészen a végéig. Ám a tisztusos hátrányukat szépen ledolgozták az oroszok, és 37-37-re egyenlítettek is. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy a körülmények most sem voltak ideálisak, mert Annak ellenére, hogy a lányok a fölépületben a színes pástokon vívtak, ott is borzasztóan meleg volt, és például Szűcs Luszának az asszója során meg is kellett állnia, és kérte egy jeges zacskót a tarkójára, mert konkrétan látott rajta, hogy az ájulás határán van. Sajnos itt a labdarúgó világbajnoksághoz hasonlóan nincs ivószünet, vagy nincs szünet, amikor meg tudnak állni picit pihenni a lányok, úgyhogy eléggé megviseli őket ilyenkor ez a meleg. És hát az oroszok végül a 9-es osztóban átvették a vezetést, és sajnos 45-38-ra verték a mieinket. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott majd a bronzmérkőzésért mehet este 6 óra 40 perckor. A másik ágon a franciák pedig az olaszokat verték 45-38-ra, így francia-orosz döntő, és ugye, ahogy említettem, magyar-olasz bronzmérkőzés jön majd a későbbiekben. Úgyhogy úgy tűnik eddig ez nem a mi napunk, mert azért azt is elmondhatjuk, hogy így, hogy vezettük 10-0-ssal az elődöntőben az oroszok ellen, és kiengedtük a kezünkből a döntőt, egyelőre most ez is csalódás, de hát remélem, hogy bronzérmet sikerül megszerezniük majd a lányoknak.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder,
thunder,
thunder, thunder,
lightning and the thunder,
thunder.
Feel the thunder, lightning and the thunder,
thunder,
thunder, thunder.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder,
feel the thunder,
lightning and the thunder,
thunder,
feel the thunder,
lightning and the thunder.
Sportkrónika.
Bronzéremért vívhat a női karcsapat.
Tizsáni Újpestre szerződött Imre Bence Gáspár Márgucs szerepét venné át. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott az elődöntőben a női karcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pásra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női karcsapat. Az Andrássy Tibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott, végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a 7. helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja a pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Ma este 21 órától a társházi gazda Egyesült Államok Ausztráliával játszik a világbajnokság D csoportjában. Mauricio Pochettino, az amerikaiak kapitánya nyilatkozik.
4 évvel ezelőtt is Ausztráliáról beszéltünk, amikor megnehezítették Franciaország és Argentína dolgát is. Én ott voltam a dohai negyed döntőn, és láttam, hogy az argentinok mennyire megszenvedtek az ausztrálok ellen. Azóta is minden évben fejlődtek. Egy nagyszerű csapatot, Törökországot már legyőzték. Tiszteljük az ausztrálokat, ugyanakkor győzni szeretnénk. Készen állunk, hogy megküzdjünk velük.
Az USA-Ausztrália mérkőzést 21 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A csoport másik találkozója a Törökország-Paraguay mérkőzés hajnali 5 órakor kezdődik. A céljelű négyesben éjféltől a csoportot vezető Skócia Marokkóval játszik. Andrew Robertson, a skótok játékosa, nyilatkozik.
Próbálok nem erre gondolni, mert rendkívül kemény feladatok vannak még előttünk. Ugyanakkor a srácok, a szakmai stáb, valamint a háttércsapat tagjai is pontosan tudják, hogy mi a célunk. Mi akarunk lenni az első skót csapat, amely ezt eléri. A világ egyik legjobb válogatottja ellen lépünk pályára, de hiszünk benne, hogy Marokkóval is felvesszük a versenyt. Ha ezt megvalósítjuk és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor történelmet írhatunk.
Éjjel 14:30-tól Brazília Haitivel csap össze, Neymar nélkül a brazilok. A szövetségi kapitány Carlo Ancelotti gondolatai.
Egy dolgot szeretnék tisztázni. Számomra egy megtiszteltetés, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Kezelnem kell a nyomást, de ebben már van tapasztalatom. A Marokkó elleni döntetlen egy rossz eredmény volt. Én is kritikusan álltam a játékunkhoz, de pozitív, építő jellegű kritikát kell megfogalmaznunk, mert a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. A játékosok önkritikája és reakciója is rendben volt. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a csapat verseny képes ezen a VB-n.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a Máltai Bajnokok Ligáján 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt. Reméli, hogy Gáspár Márgucs méltó utóda lehet. Erről Imre Bence válogatott kézilabdázó beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A júliustól veszprémi szélső nehéz idényen van túl, hiszen csapataival az utolsó pillanatokban bukott el. A Kiel kikapott az Európa Liga döntőjében, a bajnokságban csak a 6. helyen zártak, míg a válogatottal nem jutott ki a világbajnokságra. Imre Bencével Elpap István beszélgetett.
Jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő, eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt, szinte mondhatom, minden olyan meccsen, amin fontos volt, nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy kicsit fájó, sőt, eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Hivatalosan július 1-től vagyok, szóval még TLV játékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy elég fáj volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, ahol én játszottam csapatok, sajnos alul maradtak itt a VB selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy akkor a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye most is vannak változások, hogy te vagy az egyik. Mire számítasz?
A klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz. Természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccseink nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
Jó, de egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett.
Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik, a Szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretnénk megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A Bajnokok Ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval persze tudom, hogy milyen csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a Bajnokok Ligájában, nem szabad. Természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
Na most hajszálom múlt.
Igen,
már a bejutás.
Nem szabad így előre, hogy akkor mi most nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, de ott legyen a végjátékban. Úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom. Te egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
Tehát amikor eldőlt, hogy odamész, vagy még előtte?
Még előtte beszéltünk. Azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettünk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs, nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből. Ez mennyi terhet rórád?
Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott. Most ugye Gasi is, rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsaters is, szóval rajtuk nőttem föl, mikor 2014 körül jött. Hát én ugye akkor voltam 11-12 éves, úgyhogy...
Még inkább szurkolói minőségben.
Még inkább gyerek szurkoló voltam. És hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Felelősség, nem feltétlen teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Margusnak.
A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádióban hallhatják a Nemzeti Sportkrónika után. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szállítson egy olyan képet, azon rajta csúnyák, szépek. soha se láttam még. Leszállt a kör és beleképzeltem, most soha se látott történetét, hogy benne él egy fura lény, ami szabadulna és tüzet a kárt fogva tartja, ki engedné, összeakasztaná a bokát. Mi lesz velem, ami nem tudom, itt húz magába. Kopog a lelke ajtaján, kinyitnád, mit találnád? A törött tükröm, mond mennékem, elveszett macskát a ságban, ki a legszebb ezen a képen? Mi lesz belünk, ma még nem tudom, mit húz magával a nap. Kezet rázok a képzelette, hogy leszállítson egy olyan képet, azon rajta a csúnyák a szépek. Táncol a fény a két szememmel, kezet rázok a képzelette, hogy leszállítson egy olyan képet, azon rajta a csúnyák a szépek.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a Hazafutás utolsó fél órája. Mikrofonnál továbbra is Elpap István, és nagy szeretettel köszöntöm Imre Bencét, vendégünket, kiváló kézilabdázónkat. Hát zajlik körülötted az élet, azt azért nem mondhatjuk, hogy nem, csak nem is kronológiailag, de volt az ominózus szerbek elleni elbukott világbajnok is elejtező, ennek folyamodványaként Csema Rodriguez azóta távozott a szövetségi kapitányi posztról. Közben ugye lehetett már tudni, hogy van Veszprém játékosa leszel a nyártól, vagy már vagyis talán, nem tudom pontosan időben ez hogy jön ki, a THW Kiel pedig ugye a Mezzüngen ellen európai kupa döntőt veszítettetek. Ezek mind ott ilyen csúcsközeli, de a csúcsot meg nem hódító események voltak, miközben a mögöttünk levő évek azért egy nagy sikersztoria, hogy ahogy 21-22 évesen betörtél a felnőtt elitbe, olimpia, előtte olimpiai selejtező, ezekről is beszélgetünk. Na, szia, köszöntelek, akkor hogy vagy most? Mert egy alapvetően egy jókedvű Imre Bence ül itt a stúdióban.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Köszönöm szépen, jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő. Igen, ahogy említetted, nagyon eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt, szinte mondhatom, minden olyan meccsen, amin fontos volt, hogy nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy ez így egy kicsit fájó, sőt, eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Az egyik kérdésedre gyorsan válasz, csak hogy hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
na, még
THW Kiel játékos vagyok. 10-11 napig, úgyhogy igen, elég fáj volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, akkor ahol én játszottam csapatok sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
Hogyan és mikor dőlt el, hogy Veszprémbe jössz?
Igazából már nagyon, nagyon korán elkezdődtek a beszélgetések, de úgy igazán tavaly nyáron kezdtünk el beszélgetni, de akkor még nagyon ilyen gyerekcipőben járt az egész. Én is elkötelezett voltam akkor a Kiel felé, hisz akkor még volt egy évem, nem akartam arra gondolni, hogy mi lesz feltétlenül 2026-ban, aztán úgy ősz környékén.
Aztán közeledett 2026.
Aztán ősz környékén persze el kellett dönteni a játékosok, akkor nagy zömében a játékosoknak, meg a klubok is akkor döntik el, hogy akkor hogy legyen a jövő évi keret. És akkor így jött az, hogy Veszprém nagyon érdeklődött, és én meg szerettem volna itthon játszani Veszprémben. Igazából röviden ennyi. Persze voltak olyan dolgok háttérben, amik azért még döntőek voltak. Nyilván azért ilyen mindig kiemelem, van, aki egyetért velem, van, aki nem. Én igazából ilyen szempontból eléggé egy oldalon vagyok, a családom nagyon fontos, tehát attól függetlenül van egy kézilabdás életünk, élünk egy rendes életet is, mint mindegyik másik ember, és azt talán, hát nekem, de szerintem mindegyik játékosnak az talán még fontosabb, sőt a legfontosabb, úgyhogy ezek voltak a döntő faktorok, vagy ez volt a döntő faktor az egyik.
Családról mindjárt beszélgetünk, mert esetetben ezt meg se lehet kerülni, hiszen nincs olyan meccs, hogy ne mutatnák őket a lelátón, amikor csinálsz valami okosságot. Volt-e a Veszprémen kívül más megkeresés? Ezt azért is kérdezem, mert fiatal vagy, balkezes vagy, tehát pont olyan a egyik legvonzóbb portéka a piacon.
Igazából persze voltak beszélgetések, mint igazából úgy külföldről lehetett volna lehetőségem itthonról is, de úgy konkrétan ajánlat, meg semmilyen beszélgetések voltak.
Meg a Veszprém viszont hamar nyilvánosságra is került.
Igen, a Veszprém, meg a Veszprém eléggé határozott volt velem kapcsolatban, és eléggé gyorsan eldöntötték, hogy szeretnének engem, a többi klubnál pedig ott is éreztem, hogy számítanának rám, de úgy hivatalos ajánlatig vagy ajánlatokig nem jutottunk el, a Veszprémmel pedig ez elég gyorsan elindult, és elég gyorsan be is fejeződött.
Család. Mindenki tudja szerintem, de édesapád, édesanyád, össze tudom számolni, hányszor álltak olimpiai dobogón, mondjuk ezüst bronzér, meg szakajtónyi, ugye édesapád Imre Géza egyénibe és csapatba is olimpiai ezüstérmes párbajtő, egyébként meg világbajnok, persze, mert azért aranyak is vannak ott a pakliba, édesanyád pedig csak olimpiáról ezüst és bronzérem, de Európa bajnok is kökenybe, az egykori kiváló Ferencvárosi irányító. Nyilván édesanyád másként áll a pályafutásodhoz, mert ő belülről áll hozzá, meg édesapád is máshogy áll a pályafutásodhoz, de hát ott meg a fiáról van szó, szóval mit kapsz tőlük, nem mint az ember, az is nagyon fontos, hanem mint amit élsportolóként abból hasznosítani tudsz.
Leginkább azért ez még fiatal korom, vagy amikor kamasz voltam, akkor volt jellemző, hogy azért többet segítettek, nyilván akkor érezték ők is, hogy jobban tudnak segíteni. Azért most már úgymond, mióta profi játékos vagyok, az talán 18 éves korom óta, mondhatom ezt így, azóta azért profi játékos vagyok, felnőtt csapatokba játszok, leginkább ott tudnak nekem segíteni, illetve a csapattársak, az idősebb csapattársak, ők látják azért nap mint nap a helyzetemet az öltözőbe és a pályán, úgyhogy azóta már nem annyira. Leginkább nyilván anya volt az, aki a kézilabdában próbált segíteni, én ezt azért eléggé gyorsan mondtam neki, hogy nem szeretném, mert nem, tehát ez nem...
Mert ne.
Nem az akkori kézilabda, meg nem a mai kézilabda ellen vagy mellett, szóval nem inkább csak az, hogy más volt a kettő, tehát ő is elmondja, hogy talán a mai gyorsabb, de az övéké meg kreatívabb volt, ezzel egyetértek vele, úgyhogy bár én csak kazettán láttam őt játszani, úgyhogy ő ebbe segített, apa pedig inkább az ilyen sport, általános sport dolgokba, tehát...
Siker és a kudarc feldolgozása, vagy ilyenek azok
igen,
mennyire?
Akár igen, de akár a média kezelése, ja, hát menedzserek kezelése, ami azt gondolom, hogy talán Persze mindenki azt hiszi, hogy azért volt nagy előnyöm, mert anyukám kézilabdázott, és biztos sokat voltunk a pályán, persze voltunk lent sokat a pályán, de sokkal inkább érzem azt, hogy talán abban volt a legnagyobb, vagy az volt a legnagyobb segítség számomra, hogy akár ilyen menedzseri kérdésben, hogy ne úgymond eszetlenül döntsek, mint azért vannak olyan játékosok sajnos, akik nagyon korán aláírnak egy-egy menedzserhez, és aztán te persze nagyon, nagyon jó fizetésért, meg nagyon jó összegekért tudnak sportolni, tök mindegy milyen sportában, de viszont nem biztos, hogy a legmagasabb szinten. Nekem nem ez volt a célom, úgyhogy ez egy óriási élmény volt talán mindenkivel szemben, akinek a szülei nem sportolta, vagy élsportolta.
Mindjárt beszélünk a Veszprémből, most kicsit beszélünk a válogatottról. Kifejezetten biztató jó helyezések voltak az elmúlt években, EB-n, VB-n, olimpiai részvétel, egy fantasztikus hangulatú tatabányai olimpiai selejtező, egy portugálok elleni döntőmeccs, ami neked is életed egyik meccse volt, emlékeim szerint, és egy alapvetően nyugodtan mondhatjuk, egy közkedvelt kapitány az egésznek a kapitányi hídon, Csema Rodriguez, de aztán valami eltört, és először is min múlt a szerbek elleni VB selejtező, tudjuk, hogy a létező legerősebb ellenfelet kaptuk, tehát nyilván a szerbek is borogatták a homlokukat, amikor meglátták, hogy minket kapnak, meg mi is, hogy a szerbeket, de a kettőből csak egy juthatott be. Min múlt az a meccs, tudom, hogy min múlt, gyakorlatilag hajszálon múlt, nyugodtan ugyanígy mi is kijuthattunk volna. Ha akkor kijutunk, akkor minden rendben van, és akkor minden maradt volna, vagy azért voltak olyan jelek, hogy nem úgy működik a történet, ahogy az elmúlt években?
Igen, ritkán fogok így, vagy szoktam így fogalmazni, hogy most fogok. Először is köszönjük Csemának az elmúlt éveket, mert azt gondolom, hogy visszajutatta a magyar férfi kézilabdát az elit közelében. Nem azt mondom, hogy mi voltunk az elitbe, vagy mi voltunk az elit, de ott voltunk a közelébe. Tényleg szép sikereket értünk el. Egy kicsit lehet, hogy ez egy kicsit kemény véleményem van erről, ahogy láttam, persze nyilván jutott hozzám is a szurkolók véleménye, én is láttam, olvastam, láttam Csoma megítélését, és azért kicsit szomorú vagyok, hogy az emberek mennyire sok esetben ellene voltak nagy részében, persze voltak olyanok is, akik mellette voltak, tehát itt leszögezném, hogy...
Egyszerűbb valami ellen lenni,
persze,
mint valami mellett.
Itt leszögezném, hogy szerintem nyugodtan elő lehet venni minket játékosokat azon akár a szermeccsen, mind a kettőn, vagy akár az EB-n, mert persze lehet voltak olyan taktikai elemek, amik egy-egy meccsen nem úgy ültek, mint ahogy elterveztük, de ez azt gondolom mindig csapatnál előfordul, akik mondjuk nem Dániának hívnak, akik egyelőre kiemelkednek most az elitből, tehát Franciaország se jutott be a legjobb négy közé az Európa-bajnokságon, úgyhogy csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a szermeccse, hogy az nem Csema hagyta ki akár az én 3 hetesemet, vagy a helyzeteket, szóval azokat...
Hát igen, mert ilyen is volt.
Vagy azokat, igen, szóval, hogy ezekben ő nem tudott abban a pillanatban segíteni se előtte, se utána, ez egyszerűen egy játékosok hibája, mind az enyém, mind akik hibáztunk, ami ugyanúgy előfordul, de nem szeretném, tehát nem akarom most azt mondani, hogy akkor csak mi vagyunk, persze nyilván ez így együtt voltunk mi így a felelősek, de azért annyiból felmenteném Csemát, hogy taktikailag azt gondolom, hogy fel voltunk készítve minden egyes meccsen is. Mindig hittünk az ő taktikájába, úgyhogy tényleg köszönjük szépen neki. Egyelőre én semmi olyat nem tudok, igazából nem is annyira néztem, hogy mi hogy lesz, most éppen a nyaralásomat töltöm.
Hát sajnos most nincs a kör, nem még a körmünkre a történet, mert ugye nincs világbajnokság.
Igen, úgyhogy őszinte leszek, most pihenőmet töltöm, úgyhogy majd meglátjuk, mi hogy lesz. Igazából nem szeretnék semmilyet mondani, van egy vélemény, egy kicsit furának tartom azt, hogy mi játékosok azért a médiából tudjuk meg, hogy nem Csema lesz a kapitány, de ez így dölt el, ez nekünk játékosoknak túl kell lépni, nyilván azért azt gondolom, hogy volt egy olyan sikerszériánk Csemával, hogy talán egy kicsit többet megérdemeltünk volna tájékoztatásképpen, de ez így alakult, vagy hát én ezt így érzem, de erről ennyit. Nem tudom, ki lesz a következő kapitány, persze vannak jelöltek, úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy kíváncsian várjuk a következő időszakot, és tényleg sikereljes csapat vagyunk még mindig, azt gondolom.
Mit szóltál, amikor törökök és Szaúd-Arábia kapta meg a két szabadkártyát? Lehetett hallani, hogy itt nem túl tiszta, inkább kicsit piszkos sportdiplomácia dolgozik a háttérbe, de azért mégiscsak olyan súlyos, fajsúlyú európai csapatok, mint Hollandia, Ausztria, ha jól emlékszem, és mindenek előtt mi, mert az eredményesek tekintetében mi álltunk volna az első helyen, és mégis úgy döntöttek. Miközben itt nem csak arról van szó, ugye, hogy most egy világbajnokság, hanem ez egy nagyon fontos olimpiai kvalifikációs világbajnokság, tehát ennek a döntésnek önmagán túlmutató jelentősége is volt.
Igen, hát ez erről nehéz mit mondani, beszélgettem az osztrák csapattársammal erről, illetve pár játékossal a más nemzetben, akik nem kapták meg. Nyilván gondoltuk, hogy már mikor hallottuk ezeket a híreket, hogy lehet, hogy nem ebből a négy csapatból az osztrák, Svájc, Holland és Magyar, tehát nem kapjuk meg mi négyen a szabadkártyát, akkor már éreztük, hogy ez nem valószínűleg most a kézilabdáról szól le feltétlenül, úgy a teljesítményről, hanem inkább nem is feltétlenül a sportdiplomáciáról. Értem azt, valamilyen szinten megértem a törekvést a kézilabda, tehát az IHF felől, de azt gondolom, hogy én mindig azt vallom, hogy egy világbajnokságon azok a csapatok szerepeljenek, akik a legjobbak, akkor ne legyen szabadkártya, mert ebből mindig csak úgymond viták lesznek.
A németek kaptak egyet annó Katarban, jól emlékszem, igen. Az volt az első ilyen, de ott a németek kapták.
És az utóbbi időben többször fordult elő, inkább két európai csapat kapta. Nem tudom, hogy akkor mondjuk miért nem egy tavaly előtti VB, ami mondjuk, most bocsánat, de nem volt annyira, persze nagyon fontos az is, de nem az olimpiai kvalifikációt teribe válogatottaknak szinte, és azért tegyük szívünkre kezünket, persze nyilván nem Ausztria, meg mi vagyunk a legnagyobb esélyesé még így is, hogy kijussunk az olimpiára.
Te mindenképp esélyesebbek vagytok, mint a törökök vagy a
Szaudiak. De ezt akarom mondani, hogy igen, hogy azért esélyesebbek vagyunk, mint Szaúd-Arábia és Törökország. Persze lehet Szaúd-Arábián másféleképpen kontinensek alapján, úgyhogy hát ez így alakult, persze fájó, de attól függetlenül lehet egy kicsit egy józanító pofon nekünk, hogy basszus, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, és persze nyilván nem arra gondoltunk a szermecs közben, hogy akkor a szabadkártyát majd mi biztos megkapjuk. Persze az eredményeink alapján a meccs lefújása után, vagy hát nem egyből, de utána pár nap elteltével gondoltuk azt, szerintem nyugodt szívvel, hogy megérdemelnénk, de ez így alakult. Lehet egyszer majd a sors visszagy, nem erre kell, hanem meg kell dolgozni a következő eredményekért.
Hát ha már itt tartunk, ugye azért nem zárult be a kapu az olimpia felé, csak borzalmasan megnehezedett az út, mert ugye az Európa-bajnokságról még oda lehet jutni, csak hát...
Igen, igen, és tehát igen, azért azt is tegyük hozzá, hogy oké, lehet az Európa-bajnokságon csinálunk egy csodát, de utána még lesz valószínűleg, ha nem valami óriási csodát csinálunk, akkor egy kvalifikációnk. Ha egy óriási csodát, akkor ugye direktbe is ki tudunk jutni, de tényleg realistának is kell lenni. Szóval
meg hát az még odébb van.
Meg az még odébb
van. 28. Úgy, január,
nekünk most az a legfontosabb, hogy az Európa-bajnokságra a selejtezőket sikeresen vegyük. Most mindenki azt gondolja, hogy ez a Montenegro-Koszovo-Feröer csoport, ez olyan sétagalop lesz.
De a realitás hát, az, hogy nem lehet gond.
Közelről tapasztaltam két évig, hogy milyen a feröeriek fejlődés, és ugye volt is egy feröeri csapattársam, Elias Skipagotto, aki hát hogyha egészséges, akkor talán a világ egyik legjobb, vagy legtehetségesebb, most már több mint tehetség, legjobb irányítója, úgyhogy nem szabad őket félváról venni. Folyamatosan fejlődnek. Koszovó, Montenegro pedig nyilván tudjuk, elmegyünk egy nehéz utazás lent a Balkán.
Egészen speciális, igen, csarnok hangulat.
Igen, ismerjük a Balkán, tehát játszottunk másfél éve a montenegrói válogatotta, emlékszek, hogy nagyon kemény meccs volt, és tudtunk nyerni, de tényleg egy pokoli hangulat vár majd ott ránk.
Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye változások, mindig vannak változások, most is vannak változások, te vagy az egyik változás, mire számítasz? A célok ugye mindig ugyanazok, bajnoki arany, kupa arany és BL Final Four.
Igen, igen, ez nyilván a klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz, természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsei nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár csurgón.
Jó, de egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett.
Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik, a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretném megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval én nem is őszintén persze tudom, hogy milyen csoport, hogy lehetnek a csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, mert nem az volt a... Persze nyilván érdekel, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligájában, nem szabad természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
Hát most hajszálom múlt, igen. Már a bejutás.
Úgyhogy meglátjuk majd, tényleg nem szabad így előre, hogy akkor mi most... nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, de ott legyen a végjátékba, úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom, azt gondolom, hogy tényleg egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
Hát amikor eldőlt, hogy odamész, igen, vagy még igen, előtte?
Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettőnk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
Mennyire is megy személyesen a Ligetvári Patrikot nyilván, de egyébként mennyire van meg a nexusod a csapattal, vagy majd a július elsőjén itt készfogással és bemutatkozással kezdődik. Azt vélhetően tudják ki vagy, mert azért nemzetközi kézilabdában ilyen értelemben ismerik egymást az emberek. Te is tudod a veszprémiekről, hogy ki kicsoda, de hogy személyes nexus van-e valakivel még?
Igen, abszolút voltak már mással is beszélgetések. Már azelőtt, mielőtt én Veszprémbe igazoltam, szóval azért így a csapat nagy részét ismerem, ha nem is teljesen személyesen, de azért már volt, hogy beszélgettünk.
Hát ellenfélként meg főleg.
Igen. Elég sokan játszottak ugye a Bundesliga-ba is, vagy játszottak, úgyhogy azért onnan is van ismerettség. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, nem félek. Azt gondolom, hogy ha képbe be tudtam illeszkedni, akkor talán otthon is Veszprémben, úgyhogy nagyon várom már tényleg, hogy megismerjem úgy igazán az új csapattársaimat, de tényleg ettől kevésbé félek, hogy a beilleszkedés nem lesz jó.
Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs, nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet rórád?
Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott, igen, 12 év volt ott is, most ugye Gasi is, úgyhogy
most eljön a te 12 éved.
Nagyon bízom benne, igen, azt gondolom, hogy az azt jelenteni, hogy azért akkor egy jó pályafutást, vagy egy hasonló pályafutást tudnék befutni, mint Gasi. Hát én azért, ez nem titok rajtuk, az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl Gásival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval tényleg én rajtuk nőttem föl, mikor 12 évet volt, most azt pontosan nem tudom, hogy pont akkor 2014 körül jött. Hát én ugye akkor voltam 9-10 éves, 11-12 éves, úgyhogy...
Még inkább szurkolói minőségben.
Még inkább gyerek szurkoló voltam, és hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Persze nyilván ez egy felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a úgymond ki teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játék képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de tényleg szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Márgusnak.
Szerintem az érkezésednek talán Ligetvári Patrik ödül a legjobban, mert eddig ő volt a magyar a csapatban, és mindenki mindig őt kérdezte, neki kellett, hát mondjuk rendkívül szimpatikusan és készségesen állt mindig a média rendelkezésére. Most már nyilván téged is kellőképpen nyaggatni fog, de remélhetőleg majd nagyszerű eredmények után, mert akkor azért nyilatkozni is könnyebb, és a válogatottal is sikerüljenek úgy az EB-s elejtezők, ahogy elképzelted. Imre Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, ez volt már a Hazafutás szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen labdarúgó VB rogyásig, ma is, holnap is, holnap után is egész július 19-ig Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sportseregszemléje szintet lépett. A